Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Az ég oly kék, oly fénylő, csuda szép, úgy zsong, alomb, csupa vízhang most a domb. Évszakok legszebb tündérlánya, könnyű léptű május hó. Ez a régi gyerekdalocska igazán illik a mai naphoz, 2026. május 8-ához, és a balzsamos illatú tavaszi késő délutánhoz, estéhez mi igazán szórakoztató műsort kínálunk innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából. A körkapcsolás szerkesztője Erdei Márk, hangmérnöke Jánbor Tamás, továbbá a riporterek és kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. Hát az előttünk álló 4,5 órában foglalkozunk majd kosárlabdával, kézilabdával, vízilabdával, vitorlázással, judóval és még sportdiplomáciával is. Ez utóbbit nem árulom el előre, hogy miről lesz benne szó. Érdemes ezt velünk tartani, az egészen biztos, hiszen ez a felsorolás is már garantálja, hogy nem akármilyen színes palettát kínálunk azoknak, akik velünk tartnak. Annál is inkább, mert néhány perc múlva, egészen pontosan 2 perc múlva kezdődik mindkét férfi kosárlabda elődöntő párharcban a harmadik mérkőzés, és mind a két párharc véget is érhet. Mi a következő 2 órában a Szolnok atomerőmű párharcot fogjuk közvetíteni. Itt a Szolnok megnyerte az első 2 találkozóját, az elsőt május 2-án 88-74-re nyerte meg, a következőt pedig május 5-én, vagyis kedden 87-82-re idegenben. A másik párharcban Falkó Kaposvár 97-79, illetve Kaposvár Falkó 81-91. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon érik a Szolnok Falkó döntő ismételten, de hogy ez létrejön, ez kiderül a következő 2 órában, hamarosan kapcsolunk Szolnokra, de előtte még elmondom, hogy mi mást hallgathatnak, hogyha velünk tartanak a következő órákban. Egyszerre kezdődik a Szolnok mérkőzésével az Esztergom Győr női kézilabda NB1-es találkozó is. A Győrnek még 4 találkozója van hátra az első osztályból, az Esztergomnak még 3 mérkőzése. A Győr eddig egyetlen pontot veszített el, az Esztergomnak 2 döntetlenje és 5 veresége van. Az Esztergom vélhetően a 4. helyen fog végezni, a Győr Ferencváros Debrecen 3-as mögött, ez a 3 csapat ugyebár ott volt a bajnokok ligájában is. Esztergom tehát ma a Győrt fogadja, nyilvánvalóan ennek a találkozónak is a bajnokok ligája 4-es döntője a esélyese. Aztán 20 órától kézilabda dömpingre hívjuk fel a figyelmüket, hiszen a hétvégén nem akármilyen találkozók lesznek. Foglalkozunk a BVSC vízilabda csapatával, amely 30 év után nyerhet ismételten nemzetközi kupát, de hát előtte még az elődöntőngen keresztül jutni. Vitorlázás is lesz, Érdi Máriával készült beszélgetést hallgathatnak meg, és elnökválasztás előtt van a Judo Szövetség, foglalkozunk természetesen az elnök jelöltekkel, és ez a bizonyos sportdiplomácia, amiről most még nem akarok sokat mondani, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak minket, és én már adom is a szót tovább Szolnokra. Kezdődik a Szolnok atomerőmű találkozó, az elődöntő 3 nyert mérkőzésig tartó párharcának 3. találkozója, kommentátor Balog Balázs és Károly Andrea.
Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, hogy Edvi László költői vénájához csatlakozzak, mert hogyha a Szolnok megnyeri ezt a mérkőzést, akkor a Paksnak már nem marad más, mint hogy a bronzéremért játszon, a Szolnok pedig itt a Tiszaligeti csarnokban kevés csapattól szokott kikapni. Tavaly is ez a 2 csapat játszotta az elődöntőt, hát most azt hiszem, hogy nagyobb esélye van a Szolnoknak a továbbjutásra, mint volt 1 évvel ezelőtt, akkor az utolsó pillanatokban dobta be Szubotics azt a 3 pontost, mutatta is az előbb Károly Andrea, hogy honnan, amivel a Szolnok végül is akkor bejutott a döntőbe, hogy aztán ott nagyon simán legyőzze a Falkó együttesét. És ha még nem köszöntöttem volna, köszöntöm a kedves hallgatókat Károly Andrea nevében is, aki állandó szakkommentátorunk, és hát jó volt arra a meccsre is emlékezni, mert óriási hangulat volt, valószínűleg most is ez lesz, de a Szolnok egyértelmű esélyes, mert azért még a Paks egy kicsit bele tud piszkítani ebbe a párharcba.
Azt gondolom, hogy egyértelmű esélyes a Szolnok az egész szezonja alapján, bár dicséret illeti a Paksot is, mert tényleg a Magyar Kupa óta, vagy a Magyar Kupával együtt feljövőbe vannak, Leverekis mester nagyon szépen összerakta őket, de ez a Szolnok, azt gondolom, hogy még náluk is jobban össze van rakva.
Nézzük az első támadást, a paksiak vezetik, és Einingsfeld jön ki ide a három pontos vonalra, de nem kapja a labdát, viszont ott lehetett volna az első paksi kosár, de kimarad a zicser, a paksi játékosa rosszul célzott, a lepattanót pedig megszerezték a hazaiak, és Edoson van volt az, aki kihagyta ezt, és akkor a hajpántos és nagyon jó játékos, a Szolnok játékos, a magyar válogatott játékos, a Somogyi Ádám vezeti az első hazai támadást. Ő az egyetlen magyar most a szolnoki csapatban egyébként, és ő viszi végig, aztán odaütnek neki egyet, úgyhogy a játékvezető le is fújja, ha jól látom, igen. Lépéshibát fújt.
Igen, már amikor beleállt ebbe a dobásba Somogyi Ádám, nekem én furcsáltam, hogy egyik játékvezető se fúj, de egy kis késéssel azért befújták.
Andinak a szeme olyan, mint a sasé, minden egyes mozdulatot kiszúr természetesen a kosár meccsen, de azt hiszem, hogy egy-két hétig játszotta ezt a játékot. Nézzük most a paksiak akcióját, ezúttal is a center megint hibázik egyet, mert túldobja Edensonban a labdát a gyűrűn, úgyhogy nincs meg az első vendégkosár, sőt a mérkőzés első pontja sem. Itt viszont egy szabálytalanság, ugyanis Krajnszkira ráestek, a játékvezetők pedig ezt lefújták. Nagy Viktor, dr. Mészáros Balázs, Söjtöri Tamás Ferenc, a bírói trió, ők vezetik tehát ezt a találkozót, és éppen azon nosztalgiáztunk itt Károly Andival, hogy a játékvezető ellenőrt is, Hardányi Zsoltot is jól ismeri, és neki még például a fújt döntőben is.
Igen, pont tegnap került elő a 97-es bajnoki döntő 5. meccse, ami a BSO Ferencváros volt, és a Fradival akkor megnyertük a bajnokságot, és Hartyányi Zsolt vezette azt a mérkőzést.
Közben Dárhár pedig a hazai közönség legnagyobb örömére bedobja az első három pontost, ezzel a Szolnok megszerzi a vezetést, vagy aztán most szépen belépve ott a gyűrű alá, megszerezze az első két pontos átszmitrioboltából a vendégcsapat. 3-2 tehát az állás, és a szolnokiak persze biztosra akarnak menni, ha már tudtak nyerni a legutóbbi mérkőzésen idegenben Pakson egy nagyon kiélezett találkozón. És hát Andival erről is beszéltünk, hogy a Paks gárdája most talán erősebb, mint tavaly volt, ennek ellenére lehet, hogy söpréssel megy tovább a Szolnok.
Igen, abszolút erősebbnek tűnik, bár azt gondolom, hogy még mindig vannak olyan játékosok a Paks keretében, akik, hogyha még hozzá tudnának tenni a teljesítményükhöz, akkor még jobb lehetne ez a Paks, de azért ez a Szolnok idén, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó csapat, jó kémiával tudnak együtt dolgozni.
Somogyi Ádám szerez pontot, és még oda is ütöttek neki, ha jól láttam, de a pontot megadja a játékvezető, így van. Somogyi Ádámnak is volt most azért egy szakasz, amikor nem ment neki annyira, lehet, hogy egy kicsit sérült is volt, de úgy tűnik, hogy most már visszatért, itt az előző meccseken is ezt láttuk.
Igen, hát ő ugye tavaly szezon közben érkezett Szolnokra, és azt gondolom, hogy a szolnoki felemelkedésnek abszolút kulcs szereplője, ugyanígy Vedran Bosznics mester is. Egyébként most nagyon kíváncsi leszek, mert az elmúlt két betörése alkalmával Somogyi Ádám jobb kézzel óriási tolt a védőjén, hogy ezt továbbra is engedni fogják-e a játékvezetők, vagy azért figyelmeztetik, hogy azért ennél egy kicsit kevésbé toljon.
A büntető közben kimaradt, a másik oldalon is kimaradt a három pontos kísérlet, a második perc is eltelt már, és vezet a Szolnok 5-2-re, kézilabda mérkőzésről is ígéretet tett Edvi László, az Esztergom Győr találkozót Erdei Márk követi figyelemmel.
Két nemzetközi kupában még talpon lévő csapatunk találkozik a női kézilabda NB1 23. fordulójában. Jó estét kívánok! Vagyis lefordítva, Esztergom Győr, ahogy valóban Edvi László, illetve Balogh Balázs is mondta. Már majdnem 5 perc eltelt a találkozóból, egyelőre minden nyílt, méghozzá annyira, hogy döntetlen van a táblán, hiszen ebben a pillanatban Faragó Lea kiegyenlített. Az első gólt egyébként beállóból szerezte a győriek beállója, Ida Mari Dál. Arra Varga Emilia tudott egy 7 méteresből válaszolni, majd érkezett egy Hofdent szélről, Győrről való befejezés, azzal megint 2-1 volt a Győrnek, illetve úgy mondom, hogy megint a Győr vezetett, ugye az imént Faragó le a kiegyenlített, de rá 11 másodpercre Christine Brace-től góljával, átlövés bombájával újra a vendég győrieknél az előny, annál a győri együttesnél, ami egyébként legutóbb január 6-án győzte le az Esztergomot, akkor ugye nyilván az Audi arénában 30-20-ra. Szerintem ezt a plusz 10-es, illetve ezt a mínusz 10-es különbséget esztergomi szempontból most is aláírná a hazai gárda, mert ott azért eléggé jól szerepeltek, pláne annak a tekintetében, hogy akkor ugye a győriek két legtöbb gólját szerző játékosa, az Krisztina Jörgensen volt, valamint Bófán Vétering, és hát Bófán Vétering most hiányzik ebből a mai győri keretből, ő az egyik kimaradó, de van érdekes bekerülő is, az a Sandra Toft, aki nemrég ugye szülésen volt, szülési szabadságon volt, most visszatért természetesen a győri keretbe, és ő van ott Szakó helyén, mellette még Szemerei Zsófi, a másik kapusa a Győrnek, aki már a harmadik védését mutatta be ebben a pillanatban a mérkőzésen, Horváth Fanninak továbbra sincs meg az első gólja. 5,5 perc után tehát Esztergom Győr 2-3, most megint kosárlabdázzunk.
Somogyi Ádám büntetője, kijön a második, az elsőt kihagyta, 5-5 az állás, a negyedik percben járunk. 5-2-re ugye elhúzott a Szolnok, aztán a vendégek hármasa, Hawkins dobott egy duplát, megütötték a kezét és a büntetőt is értékesítette. Most a Paks akár át is veheti a vezetést, most a kísérlet azonban nagyon rossz volt ezúttal is a paksiak centerétől, de visszaszerzi a lepattanót Edon Schoenmann, hát neki már sok lehetősége volt. Hawkinsnak kevesebb ez a három pontos például az volt, de lejön a labda a gyűrűről és megszerzi Skins. Aztán már Krajnszkit hozza játékba, azaz támadhat a Szolnok, a hazai gárda. Említette már ugye Edvi László, hogy az első mérkőzésen 88-74-re nyert a Szolnok itt a Tiszaligetben, aztán pedig 87-82-re Pakson. Most pedig ismét magához ragadja a kezdeményezést a szolnoki csapat, mégpedig egy két pontossal, és aki a pontot szerezte, az nem más, mint Skins, aki az előbb is két pontost hintett, már négy ponttal jár a mérkőzésen. És a másik oldalon pedig kell egy törlés. A paksi támadásnál ott valaki kicsit megcsúszott, de a játékvezetők már láttak egy szabálytalanságot, úgyhogy lassan 4 perc telik el, a Szolnok 7-5-re vezet, de még egy kicsit úgy látom, hogy próbálják a mérkőzés tempóját fölvenni a csapatok, Andi.
Igen, próbálják és tesztelgetik egymást igazából, meg a játékvezetőket, és most az előbb pont Somogyi Ádámot figyelmeztették, hogy kicsit kevésbé színészkedjen védekezésben, mert
ez... Hopp! Ez viszont nem színészkedés igen. volt. Kapott egyet vállal, ahogy próbált ott fordulni Smith, és eltalálta Somogyi Ádám arcát, tehát valós volt.
Igen, bár bátor megoldás volt ez most Ádámtól, mert előtte 10 másodperccel figyelmeztették, de most nagyon szépen eltalálta az ütközésnek pont azt a pillanatát, amikor egy nagyon picit segíthet a játékvezetőnek észrevenni.
Gondolom azért kihat az is, hogy a női mérkőzésen a pécsiek elég keményen védekeztek a Diósgyőr ellen. A harmadik meccsen már jobban figyeltek erre a játékvezetők, de lehet, hogy mondták, hogy ez előfordulhat majd itt is. Na hát ez persze csak találgatás, az viszont nem, hogy egy újabb szabálytalanság, mégpedig Darthart ellen, aki már szerzett ezen a meccsen egy 3 pontost ugye még a találkozó elején. 7-5-re vezet a Szolnok, és büntetők nem is Skins ellen fújták ezt a fautot, úgyhogy ő dobhatja a büntetőket. 5 perc 46 másodperc van hátra az első játékrészből. Az első büntetője jó, így már 3 pontos a szolnoki előny, csak úgy, mint a harmadik percben volt 5-2-nél, és akkor a legnagyobbra nyílhat most úgymond az olló, hogyha ezt is bedobja a másodikat a szolnokiak légiósa. Bal kézzel dobja, lejön a lepattanó pedig a paksiaké, úgyhogy jöhet a vendégcsapat. 8-5-ös hazai vezetésnél kézilabda.
Nálunk pedig a vendégcsapat vezet 4-2-re ebben a pillanatban, pedig most már 4-3 egy üres kapus találattal. Mondom én, de lehet nem adják meg a játékvezetők, sőt nem csak, hogy lehet egészen biztos. Bíró Ádám és Kis Olivér fújják ezt a mérkőzést, a legmagasabbra tagsált magyar bírókról van ugye szó, de hát most teljesen igazuk volt, hiszen ez a lövés, ez nem onnan érkezett, nem onnan végezte el a szabaddobást a hazai együttes, ahonnan kellett volna. Közben viszont volt egy visszajátszás, amit mutattak nekünk, Ballai Borbának a lövése jobb átlövőből átment a gólvonalon, mégsem adták meg. Úgy ítélték meg, hogy onnan, ahol ők álltak, onnan úgy látták, hogy nem volt bent teljes terjedelmében a labda. Ez egy kisebb hiba volt, de szerintem azért nem ez fog dönteni. Sokkal inkább az, hogy Horváth Fanni góljával megint egyre zárkózik az Esztergom, hiszen az imént még 2 volt közte. Emily Hovdernek a második góljával lett 4-2, most pedig már Horvát Fanni volt az, aki szépen tört be balátlövőből, aztán pedig éppen ő szerez labdát, és akár könnyű gólt is lőhet majd hamarosan az Esztergom, de nem igazán sietik el ezt a gyors ellentámadást. Faragónál van a labda, ő kirakta bal oldalra Horváthoz, Horváttal szemben pedig kiváló a védekezés. Csása Stanko volt az, aki ezt bemutatta vele szemben, úgyhogy a mérkőzés 10. percében még mindig az Esztergomiaknál van a labda, és azért támadnak, hogy döntetlenre visszajöjjenek itt a mérkőzés folyamán. Most Ballai Borbála jobb átlövőben visszarakja Faragólának, lemegy a labda a bal szélre, kiváló játék, de a befejezés az nem volt jó. Saciu Natali volt az, aki próbálkozott, de az ő lövés az elkerült a bal kapufát, úgyhogy még nem tudott kiegyenlíteni az Esztergom, és időközben pedig a győriek kiegészültek, hiszen Fodor Csenge volt kiállítva 2 percre, méghozzá azért, mert belerakta a lábát egy szélre igyekvő labdába. Úgyhogy itt, amikor 10 perc telik el a mérkőzésből, 4-3-ra vezet Esztergomban a Győr, megint kosárlabda Balogh Balázsékkal.
Itt pedig egy támadó szabálytalanságban, szabálytalanul zárt, azt mutatta a játékvezető. Hawkins persze ugyanúgy eladta, mint Somogyi, és ő is repült, hogy a játékvezető jól lássa. 8-7-re vezet a Szolnok, 4 perc 36 másodperccel az első negyed vége előtt, és néztem közben a másik mérkőzés is szorosan alakul, így szinkronban vagyunk az idővel, és itt a Falkó 13-11-re vezet a Kaposvár ellen, ugye ott is a másik elődöntőben 2-0-ra vezet a szombathelyi gárda. Nézzük most azonban a másik oldalon egy tripla kísérlet, ez is lejön. Egyébként az előbb Benke Szilárd próbálkozott egy triplával a Paksiaktól, de az sem talált célba, és nekem egy rejtély Benke Szilárd teljesítménye, mert képes lehozni olyan meccseket, amikor 2x10-ig, vagy akár 3x10-ig nem dob pontot, aztán a végén dob 15-16-ot, most egyelőre még pont nélküli, de Somogyi is kihagy most a másik oldalon egy triplát, hát neki is volt már kihagyott büntetője, kihagyott dobása, úgyhogy azért a kulcsemberek egyelőre még nem tudnak sokat hozzátenni.
Igen, és ugye Somogyi Ádám ráadásul azt a 3 büntetőt is kihagyta. Hát, azért mégis csak a döntőbe jutása tét, de ugye említetted Benke Szilárdot, most hogyha nagyon visszagondolunk a közvetítéseinkre, szerintem az a Magyar Kupa mérkőzés volt, amikor 3/4-ig nem csinált semmit, és utána a negyedikbe 20 pontot dobott, vagy nem tudom, de nagyon sokat, de például a tavalyi elődöntőben is azt figyeltük egész végig, hogy egyszerűen nem tudom, mi történik vele, de képtelen volt pontot dobni.
Nézzük most Hawkins-t a másik oldalon. A kisember bemegy oda a palánk alá, és azt mutatják, hogy szabálytalanság történt. Ez persze nem tetszik a hazai publikumnak. 8-7-re vezet a Szolnok, 3-42-ben egyet vége előtt kézilabda.
Nálunk nincs nagy változás az eredményben, továbbra is a győriek vezetnek, most éppen 5-3-ra az Esztergom ellen, megint az esztergomiak támadtak, most Ballai Borbála volt az, aki jobb átlőben belement Stankóékba, úgyhogy jöhet előre a Győr azért, hogy először vezessenek 3-mal a zöld-fehérek, és éppen az imént említett szlovén légiós Csása Stanko volt az, akinek a góljával egyébként 5-3 lett, de hát emberelőnyben támadott a Győr, hiszen Saciu Natali van most kiállítva tő az esztergomiaktól, méghozzá azért, mert fejbe csapta Bruno de Paulát. Közben pedig Elver is megszerzi az első gólját a mérkőzésen az első lövéséből. Egy kiváló csel után a bal kezet felé cselezett, utána pedig szépen ellőtte Bukovszki Anna mellett. Hát igen, az ő gyorsaságára azért mindig számít Per Johansson, valamint az egész csapat kiválóan teljesített múlt héten a Magyar Kupa 4-es döntőjében is, amelyet ugye a Győr tudott megnyerni, és ahol az Esztergom nem volt ott, annak ellenére sem, hogy az Esztergom jelenleg a bajnokságban a 4. helyen áll. A kupa menetelés az nem mennek nekik ennyire jól, mint például az Európa Ligában, ahol ugye még ott vannak versenyben, jövő héten majd Dijonban, épp a Dijon ellen lesz a 4-es döntő helyszínen, az első elődöntő az övék, ahol majd játszani fognak egy nagyon-nagyon parázs meccset, de hát reméljük, hogy nekik sikerül majd azt megnyerni. Csak úgy, mint a Győrnek, nekik majd ugye az MVM Dome-ban lesz jelenésük, természetesen a BL Final Four-jában, vagyis a Bajnokok Ligája legjobb 4 csapatában. Ők majd ugye a Brest-tel találkoznak, az sem lesz könnyebb, úgyhogy mind a két oldalon egy magyar és egy francia találkozik. Csak úgy, mint most, hiszen most ott volt a labda Emma Zsáknál, ő vitte rá a győriekre. Ugye egy francia légiósról beszélünk, most pedig Elek Gábor kikéri az első idejét a mérkőzésen, akkor, amikor belépünk a 14. percbe, Esztergom, Győr, 3-6, kosárlabda.
Itt pedig a Paks átveheti a vezetést, hiszen büntetőhöz jutott a kékmezben játszó vendégcsapat a fehérmezes Szolnok ellen. Pallai volt az, aki pályára lépett csereként, és egy szabálytalanságot követett el ott a gyűrű alatt. Etosonban azonban nem csak a duplákat hagyja ki, hanem most már a büntetőt is. Hát volt vagy 4 kísérlete, összesen három, azt hiszem, középtávoli, egy pedig most ez a büntető, és egyenlőre nem tud betalálni, pedig hát az ő játékára nagyon számítanak a paksiak ott center poszton. Az előbb volt egyébként a szolnokiaknak egy jó leválása, de Hawkins ott kiugrott a center mögül, és megszerezte a labdát. Ebből támadhatott a Paks, és meg is szerzi a vezetést ebben a pillanatban. Először vezet a mérkőzés folyamán 9-8-ra, hiszen a második büntető ezúttal már utat találta a gyűrűben. Nincs sok pont, mondhatnánk, hiszen 17 pont mindössze, és már csak alig több mint 3 perc van hátra az első 10-ből. Úgyhogy valóban látszódik egy kis idegesség, egy kis kapkodás, egy kis pontatlanság. Most például a bejátszásban, mert Palai nem adta pontosan, és ellopta a labdát ott Edwin, nem Edwin, hanem Edwin. Tehát nem a műsorvezetőnk jött ide játszani, most viszont egy kétpontost Edwin beszór, úgyhogy 11-8, 3 ponttal vezet a Paks. Hát elképzelhető, hogy lesznek itt még izgalmak, minden esetre nem erre számított a hazai publikum, nagy várakozással jöttek erre a mérkőzésre, mert hiszen, hogyha bejutna a Szolnok most 3-0-ás söpréssel, mondjuk csak úgy, mint a Szombathely esetlegesen, akkor lenne egy hét pihenő, hiszen csak jövő héten szombaton játszanák a döntő első mérkőzését. Ez a távoli kísérlet Darhártól nem jó, aztán újra visszaemeli, ez viszont már jó, mert megszerezték a szolnokiak a lepattanót, visszajátszották, és 11-11-re egyenlít a Szolnok, és Darhárt, aki egyébként egy megfejtetetlen játékos, hiszen képes volt nemzetközi meccsen 30 pontot szórni, aztán viszont a Magyar Kupa elődöntőben, ha jól tudom, 0 ponttal hozta a meccset, Andi.
Igen, nála több olyan mérkőzést közvetítettünk már, amikor így néztük, hogy nem értjük a jelenlétét, a szerepét, de ugyanakkor a bajnokságban 13 pontos átlaga van, de hát többen vannak így, és egyébként Benke Szilárdnak is 15 pontos a magyar bajnoki átlaga. Úgyhogy nem feltétlenül mond el sokat egy-egy ilyen átlag. Természetesen elmond a játékosról, de azért ez nem minden mérkőzésre jellemző.
Most pedig a Szolnok megint labdát szerzett, Benke játszotta be rosszul a labdát. Skins fordul, kimarad, balkézzel tette föl, egy kicsit ott sanyargatta őt a védő Benke Szilárd. 11-11 az állás, van még hátra 1-20 ebből a negyedből kézilabda.
Nálunk továbbra is a győriek vezetnek, most éppen 7-4-re, és ráadásul Teplán Korinát kiállítják, mivel ő volt szabálytalan a győriek támadásánál, úgyhogy megvan ezzel a második két perces büntetése az Esztergomnak, a gólszerző pedig Fodor Csenge volt, úgyhogy most már 8-4 az állás. Ő ugrott be szépen a balszérről, Teplán vele szemben próbált szabálytalankodni, nyilván hosszan lépett, emiatt a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy veszélyeztette a szélsőt, sőt egészen pontosan belépett Fodor Csenge alá, aki ettől függetlenül szépen be tudta lőni a labdát, de ez nagyon-nagyon veszélyes, mert Fodor ugye rálépett az ő lábára, ezt követően pedig az ő bokája simán kimehetett volna, szerencsére ebből sérülés nem történt, de most egy üres kapus próbálkozás Szemerei Zsófitól, és megvan az ő gólja is a mérkőzésen. Ő még eddig nem tudott betalálni a szezonban, úgyhogy ez neki az első gólja, de hát nyilván a magyar válogatott kapusáról beszélünk, úgyhogy azért nem jellemző, hogy ő sokszor beszokott találni. Most úgy tűnik, hogy az időkérdése nem jött be Elek Gábornak, elkezdett nyílni az olló, Szemerei góljával most már ugye 5 van közte, és továbbra is üres kapuval, ember hátrányban 6-6 ellen kénytelen majd támadni az Esztergom. Természetesen ezt nem adják föl, mert van most Szucsánszki Zita is középen, aztán egy labda érkezik beállóba, Smolek felé, aki ráfordul, de telibe lövi Szemereit, úgyhogy Szemerei nem csak előrefele kiváló ügy tűnik, hanem ezen a mérkőzésen a kapuban is kiválóan teljesít. Eddig 9 lövésből 5-öt megfogott, ami egészen pontosan 56%-os hatékonyságot jelent, úgyhogy neki is nagyban köszönhető az, hogy egyelőre 5-tel vezet a Győr, az a Győr, amelyik még éppen emberelőnyben támad, ezt még várjuk meg, aztán megyünk is vissza a kosárlabdára. Bruno de Paula betör két ember között, és ő is megszerzi az első gólját a mérkőzésen, úgyhogy először vezet 6-tal a Győr, Esztergom, Győri Audietto KC, 4-10 kosárlabda.
Itt 13-11-re vezet a Szolnok, 46,4 másodperc van még hátra a negyedből, és most azért háborgott a közönség, mert hogy ugye a Hawkins eldobta a labdát, és nem ment be, de a játékvezetők szabálytalanságot láttak annál a Darthartnál, akit az előbb emlegettünk, és ugye ő két büntetőt értékesített, a két triplámája mellett, ezzel 8 ponttal a megzőny legeredményesebb játékosa, de hát azért nincsen olyan sok pontszerző egyik csapatban sem, és ez a 13-11-es állás, ez még női meccsen sem sok pont, Andi.
Nem, egyáltalán nem sok pont, főleg férfi meccsen nem sok. Rengeteget hibáznak a csapatok azért alapvetően büntető vonalról, mezőnyből, mindenhonnan. De hát ilyen, amikor tétje van egy mérkőzésnek, még akkor is, hogyha kevésbé jelen meccsnek kevésbé a Szolnoknak van tétje, inkább a Paksnak. Hogyha most visszagondolunk arra, hogy mondjuk az Albát milyen három mérkőzésen verte meg ez a Paks.
És mennyire?
Igen. Ehhez képest most 2-0-es hátrányban vannak az elődöntőben, úgyhogy ez egy ilyen érdekes pszichológiája lehet nekik belülről saját magukban.
Hawkins a második büntetőjét bedobta, és közben azért új emberek a pályán, például a vendégeknél Krivacevic érkezett 22-essel, míg a hazai csapatban 10-essel már a pályán van Vojcik is. És itt a másik oldalon egy Skinsellen elkövetett szabálytalanságot követően 33 másodperccel a negyed vége előtt majd ismét büntetők jönnek, hiszen már régen túl vannak a csapatok azon a személyi hiba számon, ami dobást eredményez rögtön, és most ezt a két pontos nem adták meg, Skins ezért mérgelődött. Egyébként tényleg az a helyzet, hogy rengeteg lehetőség maradt ki, de hát ha majd beindulnak ezek a dobások, mert például eddig a paksiak nem dobtak még be három pontos, négy kísérletük volt nulla találattal, ötből kettőt dobott be a Szolnok együttese, és azért három pontosok nélkül a Paks idegenben nem fog tudni meccset nyerni. Kérdés, hogy majd beindul-e ez a nagy pontgyártás. Minden esetre Skins kihagyja az első büntetőjét. Jöttek azért néhányan Paksról is, nem mondom, hogy annyian, mint tavaly, amikor volt esélyük a fináléba jutni, és mind a két büntető kimaradt, de odaütik a labdát vissza a pont Skinhez, úgyhogy támadhat. Skinsről voltából megint a Szolnok. Ott a palánk alatt forgolódik, aztán tovább teszi. Vojcik kezéből azonban kiperdül a labda. Hát az ő személyisége is egy kicsit érdekes, nem olyan sokat játszik. Úgy érkezett ő is szezon közben. Szükség volt rá azon a poszton, de most erre nem volt szükség, hogy kikerüljön a kezéből a labda. 10 másodperc van már, csak a Paks támadhat, hogy vezessen itt az első negyedet követően. És vezet is, mert hogy jól játszották be oda a labdát remekül Révésznek, aki be is dobta az ittszert, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a pillanatban véget ér az első 10 perc, és a Paks egy ponttal 14-13-ra vezet, de még maradt 2 másodperc, mert a labda kikerült az oldalon túlra, még elengedik ezt a triplát, ez azonban rövidnek bizonyult, nem tudta bedobni a Paks játékosa, úgyhogy egy ponttal vezet a Paks, kézilabda.
Ha egy bolt beindul, azt szokták mondani, Kovács Anett rögtön szerzett 2 gólt, azt követően, hogy az első 2 lövése kimaradt a jobb szélről, most 2-szer is eredményes volt a magyar válogatott jobb szélsője, 20. percben pedig Esztergom Győr 6-13, miután Szemeré egy újabb óriási bravúrt mutatott be, most Emma Zsák volt az, aki gyakorlatilag besétált a baloldali 1-es-2-es védő között, aztán pedig a kapunak a bal felső sarkát vette célba, vagyis a vissza felsőt, de végül ezt nem tudta eltalálni, illetve eltalálta egészen pontosan, csak Szemerei tudott védeni. Elvernél van most már labda támadásban a Győrnél, most már Breistőnél középen ő megemelkedik, sőt nem is emelkedik, hanem talpról egy icipicit talán felugrott, de leginkább talpról engedte el ezt a lövést, és kilőtte a vissza alsót, vagyis a kapunak a jobb alsó sarkát. Most pedig már rohant az Esztergom, de ez nem volt egy jó döntés Faragótól, megpróbálta megjátszani Smoleket, utána viszont kiváló a visszafutás Szucsánszki Zitától, aki csak dicsérni lehet, hiszen visszafutott az ő kora ellenére, nem megbántva természetesen, de hát mégiscsak egy 38 esztendős korábbi és jelenlegi kiváló játékosról beszélünk, azért az megsüvegelendő, hogy ő a leggyorsabb hátrafele is, csak úgy, mint előrefele is legtöbbször. Szucsánszki volt az, aki lekapta a levegőből Fodor Csenge átadását, éppen Hovden elől vette le, aki ezzel simán kiugrott volna és zicsert lőtt volna. Most megint azért támad az Esztergom, hogy kicsit szűkítse ezt a különbséget. Szucsánszkinál van éppen a labda, aki talán ezt bevihette volna a jobb átlövőből, eljött viszont inkább kirakta a jobb szélre Kovácshoz. Most középen van Faragónál, aztán balra passzol Emma Zsákhoz. Picit felcserélődtek a szerepek most az esztergomi támadásban, hiszen a balkezes Emma Zsák volt bal átlövőben, míg a jobbkezes Szucsánszki Zita volt jobb lövőben, de ez sem zavarta össze őket. Emma Zsák volt az, aki a posztjától azért erősen másik helyen, vagyis hát számára nem ismeretlen, mert néha azért átkeveredik, de hát azért nem innen szokattuk meg tőle a legtöbb gólját eddig a szezonban. Most balátlőből volt eredményes, ő lőtte ki a kapunak a jobb alsó sarkát, akkor amikor beléptünk az első félidő 22. percébe. Bruno de Paula mutatta be a figurát, Dál az, aki most már megkapta a forgás után, aztán megint Bruno de Paula ugrik be a jobb oldali 1-es-2-es védő között, és lő egy könnyű zicsert. Eltette az esztergomi kapus kezei mellett a labdát, úgyhogy Bruno de Paulának is most már továbbra is 100%-os a lövő hatékonysága, ő 2-ből 2-nél tart, és most már 15-7-re vezet az Esztergom otthonában. A Győr Ráadásul ez most Bukowski, ugye, ahogy mondtam, nem tudta védeni, de neki is van már 4 védése a mérkőzésen. Jól kezdett, utána azért ő is beleszürkült a találkozóba, úgyhogy azért megvan az esélye annak, hogy majd Herceg Lili is hamarosan érkezik az esztergomi kapuba, őt is majd cseréli, csak úgy, mint a keret többi tagját, mert az összes poszton szinte már rotált Elek Gábor. Most már Elver az, aki indít, hiszen megint labdát szerzett a Győr. Hovdenhez most eljut, és Hovden kilövi a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy eléggé arra fele halad a mérkőzés, hogy itt nem csak, hogy 10 lesz közte, hanem jóval több, hiszen a mérkőzés 23. percében megvan a 16. győri gól Elver átadásából. Hovden volt eredményes Zitzerből, és ugye erre a 16 Eto találatra eddig 7 darab esztergomi jutott. Úgyhogy azért annak ellenére, hogy jól kezdte a mérkőzést a hazai együttes, és sokáig meccsben voltak, hiszen még ugye 4-3-ra vezetett csak a Győr, utána kezdett el nyílni az olló, utána volt például 9-4 is, és innentől pedig 15-7, 18-7 ugye, illetve 16-7, most pedig 16-8, hiszen Kovács Anett betalált, a 6. lövéséből megvan neki a 3. gólja, most megint beugrott a jobb szélről, szépen lekerült hozzá a labda, és most el tudta tenni Szemerei Zsófi mellett, akit pedig dicsérni kell, az Emma Zsák volt, mert úgy látszott, hogy Brunelet Paula már megfogta őt, ehhez képest mégis lebrusztolta a szélre a labdát, úgyhogy ez egy parádés gólpassz volt tőle. Elver most középen Hauserhez passzol, Hauser beugrik, de az ő lövését most Bukowski hárítani tudja, annyi szépséghiba a magyar kapussal szemben, illetve az esztergomi védekezéssel szemben, hogy ettől függetlenül jöhet majd természetesen egy győri szabaddobás. Megint Hauschernél van a labda, jót hagyja Elvernek, Elver felúrik, de ő is merrélő, lehet, hogy ebbe belerakta a jobb kezét Bukowski Anna, majd meglátjuk, hogy esetleg mutatják a visszajátszást, ami viszont egészen biztos, hogy a mérkőzés 24. percében Esztergom, Győr, 8-16, és fordulnék Balog Balázsékhoz, hogy elkezdődött-e már a második negyed.
Bizony, sőt, megvan már a második pontja is ebben a negyedben. A Paksnak 2 büntetőből sikerült növelni az előny. 16-13-ra vezet a második játékrész első percében a Paks együttese, amikor Révész szabálytalankodik egyet, és ezt a játékvezetők lefújják. Somogyi Ádámmal szemben volt szabálytalan. Reklamálják is, hogy esetleg ott egy technikai is fújjanak rá, de hát ez nem történik meg. 3 pontos tehát a vendég előny, ami még érdekesség volt, hogy a másik elődöntőben ugye mondtam, hogy vezetett a Falkó 3 ponttal, azonban a szünetben 29-24-re a Kaposvár vezetett Szombathelyen, most jelenleg 29-26 az állás ott a Kaposvár javára, tehát idegenben vezet a Somogyi Gárda, de mondom, ott is 2-0 volt az első két meccs után. Itt pedig egy 2 pontossal most tudta csökkenteni a különbséget a Szolnok, 1 pont már csak a Paksiak előnye. Benke Szilárd 3. tripláját emeli föl, hát mondanom se kell, hogy a 3. hagyja ki, miközben Pallai a labdaszerzés közben Krivecevics kezét rántja meg, egyébként ez elég egyértelmű volt, bár a
teljesen,
hazaiak látják.
Teljesen egyértelmű volt, tényleg nem értem a felháborodást, és Bosznics mester ezért egy technikait is kapott, teljesen egyértelmű volt.
Így van, és akkor a játékvezetők most megbeszélik itt a dolgokat a hűriasztallal is, és jöhet akkor egy technikai után, majd büntetővel a vendégcsapatból Edwin, és egyébként a mérkőzésen Tárhárt 8 pontot szerzett eddig, ő a mezőny legeredményesebbje, és több pontot szerzett, mint a Szolnoki összes játékos együttvéve. De nézzük Edwint, aki eddig 6 pontig jutott, és utolérheti akár. Az első büntetője jó, így csak 7 pont lesz, mert az alapvonalról jönnek, de hát Benke Szilárd továbbra is rejtélyes, hogy ezeket a triplákat elvállalja, bátran ugye nem tudja bedobni. Most egyébként egy jó bejátszást tesz oda az alapvonalról, bedobja Krivecevics, és oda is ütnek neki. Úgyhogy jöhet még egy büntető dobással is a Paksiak fiatal játékosa, és ez pedig azt jelenti, hogy a Paks itt a második fél idején biztos, hogy jobban kezdte, cserél is rögtön a hazai csapat. Vojcsik megy le a pályáról, és érkezik a helyére Bánc, és hát a publikumnak nem tetszik, pedig hát ez is egy egyértelmű szabálytalanság volt, egy rossz védekezése volt egyébként a Szolnokiaknak, az alapvonalról be tudták tenni a centernek. Halma irányítja egyébként most a Paksi gárdát, ugye az első félidőben szorgoskodott ott a pályán nagyon sokáig Hawkins, most Halmai kapott lehetőséget, Krivecevics közben bedobja a büntetőt, 19-15, sőt most már 20, bocsánat, mert ezt a büntetőt is hozzáadják, 5 pontos vendégelőnynél pedig hazai időkérés kézilabda.
Nálunk 8 pontos vendégelőny van, egészen pontosan 8 gólos vendégelőny. Esztergom Győr 9-17 a mérkőzés 26. percében. Még 20 másodpercig emberhátrányban kénytelen támadni az Esztergom, hiszen az előző támadásuknál Kisfaludi Anettet látták beállóban szabálytalannak a játékvezetők. Ő volt az, aki eltalálta Belszőnek az arcát, emiatt őt kiküldték 2 percre, és ugye abból a Faragó le a gólból végül nem is lett semmi, nem adták meg természetesen, hanem ugye kontrafaltot fújtak ellene, mármint Kisfaludi Anettel szemben a játékvezetők. Most pedig Smolek volt az, aki már belül futott, megkapta a labdát, de mivel belül volt a lába a hatos vonalon belül, emiatt a játékvezetők azt elvették tőle, pedig a legutóbbi gólt a mérkőzésen, vagyis a 9. Esztergomit azt ő szerezte. Nálunk is most éppen időkérés van, a Győriek 55 éves szakembere, svéd mestere Per Johansson kérte ki az idejét, akinek ugye eddig a szezonban, mármint a bajnokságban 21 győzelemre egy darab Elegyúr arénában. Hát nem azt mondom, hogy elszenvedett, de hát pontvesztése volt, ugye akkor csak döntetlent játszott az Eto'o a Fradival idegenben, de hát ugye ott azért nem egyszerű nyernie egyik csapatnak sem, láttuk, hogy még a Győrnek sem. Most viszont Esztergomban úgy tűnik, hogy eléggé sima meccs van kilátásban, ami viszont biztos, hogy most megyünk vissza kosárlabdázni, mert remélem ott már véget ért az időkérés.
A hazai publikum talpon, mert hogy így próbálják meg az övéiket biztatni itt az időkérés után, kiállnak a csapat mellett, és hát szeretnék, hogy ez az 5 pontos hátrány ez gyorsan elolvadjon. Palai tehet róla, aki most elenged egy 3 pontost, azonban ez lejön, a lepattanót tovább ütik ott, és marad Somogyinál, úgyhogy még 10 másodpercig támadhat a Szolnok, ez a 3 pontos is lejön, és ezt most Benke szerzi meg, kis hián eladja, de aztán észrevette, hogy Halmai mögül érkezne Dárhárd, úgyhogy inkább megtartotta a labdát, és már támad a Paks együttese. 5 pontos vendég előnynél, tehát most azért egy viszonylag nagy különbségű előnyt kovácsolhat a paksi csapat. Benke Szilárd azonban ezúttal sem tudja bedobni, hát egy pocsék kísérlet volt, én nem láttam, hogy megütötték volna a kezét, már is jöhet a Szolnok. Somogyi Ádám azonban visszaértek, a paksiak nem tudták gyorsan befejezni ezt a támadást. Somogyi, hát ott biztos, hogy Révész szaggatta egy kicsit a kezét, aztán pedig Krivácsevics is ütközik ott a szolnokiak játékosával, ezt fújják le, Molnárral szemben volt a szabálytalanság, szerintem az előző nagyobb volt egyébként, de hát most már a játékvezetők is bajban vannak azért, mert eléggé kikezdte őket a közönség.
Igen, nehéz ez, amikor egyébként tényleg teljesen egyértelmű faltokat befújnak, de a publikum úgy reagál, ahogy utána nehéz megőrizni a hidegvérüket, és olyan úgy vetni végig a mérkőzést, és ebbe óhatatlanul húznak hibák.
Molnár pedig most szépen fordult be centerposzton, és dobott egy 2-es, 17-20 az állás, a 3. percben kézilabda.
Nálunk a mérkőzés 27. percében a hazai csapat támad, amely 18-9-re áll vesztésre egyelőre a győriek ellen. Most Molek kapott egy labdát beállóban, már nagyon-nagyon passzív az esztergomiak játéka. Érkezik egy passz a jobb szélre, szépen beugrik vele Kovács Anett, de az ő lövéséből sincsen gól. Úgyhogy most a győriek jöhetnek előre, és először támadhatnak a mérkőzésen azért, hogy 10 gól legyen a különbség. Még ugye 3 perc van a szünetig, Kovács Anett az, aki beugrik, és előtte volna a hosszú alsó sarkot, de vele szemben Szemerei védett óriásit. Most pedig ott van a labda már a győrieknél elől. Elver az, aki tovább rakja Hausherrnek, Hausherr pedig belövi, bepattintja a jobb felső sarokba a labdát, úgyhogy az ő újabb góljával először 10 gól a különbség, 19-9-re vezet a Győr az esztergomiak ellen. Szolnok, Balogh Balázs.
Pedig bevarázsol egy újabb 3 pontost, úgy tűnik, Andi, hogy most a 30 pontos formájához lesz majd közelebb ezen a mérkőzésen. Ennek köszönhetően 2 pontra fölzárkózik a Szolnok együttese. Palai megy le közben a pályáról, és helyére Rudner. Hát Palai ezen a meccsen még nem tudott sokat hozzátenni, bár ő nagyon sokáig sérült volt, de majd egy picit később beszélünk. 22-20, tehát 6-44 van hátra még a fél időből, de jön a hajrá az Esztergom Győr mérkőzésen. Jön a hajrá, Erdei Márk!
Hát ami egészen biztos, hogy az első félidő hajrájában már javában benne vagyunk, így van, Ballai Anna góljával léptünk be az utolsó 2 percbe, 19-10-re vezetnek ezzel, tehát a győriek. Ballai szépen beugrott a bal szélről, és ő Kovácssal szemben eltalálta a hosszú alsó sarkot, most pedig már Elver jön, Elver pedig beugrik, Smoleket verte át nagyon csúnyával, és az ő szemszögéből nagyon szépen lábbal a jobb keze felé cselezett, aztán pedig kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, csak úgy, mint a túloldalon Faragó Lea, aki nem sokat gondolkozott, felment a középkezdést követően, és egyből talpról előtt a labdát, egy parádés gól lett belőle. Faragónak ez a második lövéséből a második gólja. Már csak 1,5 perc van a szünetig, egy kiváló falt Horváth Fannitól, Hausherrel szemben, ezzel megakadályozta azt, hogy a győriek gyors gólt lőjenek, és visszaállítsák ugye a 10 gólos különbséget, ami 19-9 óta minden egyes támadásban megvolt. Most már Breistőnél van a labda, őre, tehát Hausherrnek, Hausherr lerakja a jobb szélre, Hovdennek pedig a lábához jött a labda, azt végül valahogy ügyjába jól összeszedte, de időközben azt mutatja Bíró Ádám, hogy a lábához is hozzáért a labda, úgyhogy jöhetett az Esztergom, illetve jöhet az Esztergom előre. Kereken egy perc van hátra a mérkőzés első fél idejéből, úgyhogy ezt még várjuk meg. Közben Per Johanssont mutatják nekünk, aki már valamit rajzolgat a kis mágnes táblára. Nyilván neki is lesz majd mit mondania a szünetben a lányainak, mert azért szeretné azt, hogy minél nagyobb arányú győzelem legyen ez. Most Horváth az, aki tüzelt megint talpról, csak úgy, mint az imént Faragó Lea. Abból nem lett gól, de a kipattanót azt Smolek szedte össze szépen, és fél perccel az első félidő vége előtt jöhet majd egy 7 méteressel a hazai együttes. Smoleket még meglökték lövés közben, Brejsztől volt a bűnös, emiatt teljesen jogos az a megítélt 7 méteres, amelyet majd hármassal Varga Emilia, a hazai csapat legeredményesebb játékosa fog elvégezni, hiszen neki eddig a szezonban 111 gólja van. Hát ezt elkiabáltam, elnézést kérek, ugye ezen a mérkőzésen már volt egy gólja 7-esből, ezt viszont most fölé vágta, úgyhogy nincs meg az újabb gólja neki, de még 5 másodperce van a Győrnek, hogy visszaállítsák a 10 gólos különbséget a fél időig. Ez nem lesz meg, hiszen labdát tud szerezni az Esztergom, egy borzasztó rossz elverpassz után Brejsztől nem tudta összeszedni a labdát, úgyhogy ezzel, ebben a pillanatban megszólalt a Dudaszó, a fél időben Esztergom, Győr 11-20, hamarosan jön majd a folytatás, addig pedig kosárlabda.
Itt is megszólalt a Duda, mégpedig egy jó szolnoki védekezést követően. A paksiaknak kétszer is volt talán dobási lehetősége, de Halmai sem vállalta el, megpróbált inkább betörni, ez lett a veszte, mert hogy kiszedték a labdát a kezéből. Minden esetre a Paks még mindig 2 ponttal 24-22-re vezet, 5 perc 33 másodperc van még hátra az első félidőből, és hát én azt látom, Andi, hogy azért a paksiak most nagyon-nagyon keményen játszanak, például révész arcán látni minden támadásnál azt, hogy ők úgy jöttek most ide, hogy már pedig mit nyerni akarunk.
Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. Hát azért bajnoki döntőt játszani, az mégiscsak egy nagyon jó dolog, és még akkor is a 2-0-ás hátrányban vannak. Én becsülöm abszolút, hogy még a légiósok is úgy vannak jelen, hogy ne csak az, hogy jól legyünk már túl rajta, hanem tényleg próbáljuk meg.
Most pedig egy szolnoki kísérlet, onnan a büntetőpontról dobta el Molnár, de ezúttal nem talált be. 22-24 az állás. A Szolnok tehát 2 pontos hátrányban is, a Paks támad. Hawkins közben érkezett vissza a pályára, de itt van Halmai is, tehát 2 kisemberrel próbálkoznak. Krivacevicsnek nem volt pontos ez a bejátszás, belenyúltak ugyanis. Egyébként Krivacevics jól szállt be ebbe a mérkőzésbe. Keveset játszott ott a paksi csapatban ebben az évben, de például a Fehérvár ellen, amikor beszállt, akkor nagyon hasznos tagja volt a csapatnak, igaz, akkor azért a Paksnak nagyon ment, a Fehérvárnak pedig egyáltalán nem. Hát 40 ponttal megverni elődöntőben valakit, illetve negyeddöntőben az nagyon nagy dolog. Itt viszont Rudner nem tud betalálni, és nagyon harcosan megint labdát szerez a Paks Edvin jóvoltából. Halmainak rövid ez a labda, pontatlan volt ez a pattintott átadás. Somogyi megszerzi, aztán csinál egy fautot. Somogyi Ádám tapsol, Edvin bosszankodik, hát ő volt az, aki eladta a labdát, utána pedig ő volt az, aki szabálytalankodott. Hát most ahelyett, hogy a Paks egy gyors támadást vezethetett volna, kiegyenített a Szolnok, ez egy buta hiba volt.
Igen, ez egy nagyon buta hiba volt. Hosszú előre adott labdával akarta indítani a Paksot, de eladott labda lett belőle, pedig egyébként nagyon szépen kidolgozzák a helyzeteiket a paksiak is, csak valahogy a vége nem sikerül, és folyamatosan arra próbálnak játszani, hogy olyan 2-2-ket hívnak, amiben Molnár lesz a védő szolnoki oldalon bízva, ahogy talán ő nem egy olyan acélos védő, és ugye azért, mert Skinsnek már 2 faltja van, nem kockáztatják meg, hogy beüsse a harmadikat, és azért játszik most Molnár többet.
Közben pedig Somogyi nem dobta be időben a labdát az odafonalról, hogy játékvezetők elvették a hazaiaktól, és most támadhat a Paks. Révész teszik ide a jobb oldalra, Krivácsevics 2 pontos jó. Nem volt a 3 pontos vonalon kívül, viszont megint biztos kézzel dobta be ezt a labdát, és ez már azt jelenti, hogy 7 pontnál tart a mérkőzésen, és 26-22-re vezet a Paks. Úgy látszik, hogy a kiegészítő vagy csere emberek közül, fogalmazzuk így inkább, a paksiak gazdálkodnak eddig jobban a játékpercekkel, mert a szolnokiak közül, akik beszálltak, nem tudtak ennyit hozzátenni. Krajnszki is itt van most a pályán, Somogyi indul befele, és egy szabálytalanság vele szemben. Persze, még én olyat nem láttam ezen a meccsen, olyan fautot, hogy elismerte volna valamelyik játékos, hogy szabálytalankodott.
Hát általában nem szokták, igen, mondjuk speciál szerintem ez nem volt falt, de Somogyi Ádám annyira... Mondanám azt, hogyha márciust írnánk, hogy közel van az Oscar gála, de nem. De tény, hogy mindig nagyon-nagyon próbál segíteni a játékvezetőknek, mind a mellett, hogy egy zseniális játékos egyébként, és mint mondtam, óriásit húzott bele a Szolnok, hogy ide le tudták igazolni, és nem nagyon sokat dolgozott a saját képességeinek a fejlesztésén, ami abszolút látszik is a pályán.
Most büntetőt dobhat éppen Somogyi, 22-26, most már 23 hazai pontok száma. Révész pedig Krivácseviccsel ott, hogy idegesítse az ellenfelet, mert az első büntetőt is hosszasan tanácskozott, a közönség persze erre is reagált, aztán most a másodiknál megteszi ugyanezt, nyilván mennek ezek a kis drikák a meccsen. Most Révész belökik, azt mutatja, az kis belökte, minden esetre Somogyi bedobta, úgyhogy nem számít semmit, de hát Révészen azt látom, hogy mint a más dimenzióban mozogna, mint az egész mezőny, mert elképesztő, nem szeretnék most vele találkozni egy sötét sikátorban, mert elég ijesztő mozdulatai és arckifejezései vannak.
Igen, ugye pont a Magyar Kupán beszéltük azt, hogy amivel meg tudták ők nyerni azt a bronzmeccset, az volt, hogy Révészre annyira jól reagált az egész Paksi gárda, hogy olyan energiát vitt bele, de pont én is néztem így a pályán, mondom, nem tudom, mit szedni, én is kérek belőle.
Közben Benke Szilárd ugye már nincs a pályán, hanem Hawkins és Halmai, azok, akik két kisemberként már említettem játszanak, és ezúttal megint egy hazai szabálytalanság, de hogy folyamatosan instruálja a Révész Krivácseviccset, hát nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, mennyire a meccs hevében történik, semmi rosszat vagy jót nem mondanak egymásnak, csak úgy megbeszélik, hogy mit kellene, hova helyezkedjen, mit csináljon. Révész ezer pörgésben, aztán most oda pacsizik egyet Skinsnek, aki jót mosolyog rajta, mert hogy visszakerült ő is a pályára, Molnár helyére, hiába van két faultja. Újabb kihagyott Paksi büntető, hát most így hirtelen nem néztem még rá a statisztikára, de sok büntető maradt ki ezen a mérkőzésen. Ezúttal Edwin hagyta ki, aki 7 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, és 12-ből 8-at dobott be eddig a Paks, ez a 13. volt már, és 11-ből 5-öt pedig a Szolnok. Na most Edwin javít a statisztikán, mert bedobja, és 8 pontos már ezen a találkozón, és ez azt jelenti, hogy ezzel a Paksi csapat legeredményesebbje, míg a másik oldalon ugye 8 pontot szerzett Darhart, és ő is ott van a legjobbak között, nem, már 11 pontos Darhart, bocsánat, dobott ugye még egy 3 pontos. A Szolnoki a kis hián elveszítik most támadásban, de aztán ott terem hirtelen Barnes, megszerzi a labdát, bemegy ott a palánk alá, odaütnek neki, úgyhogy 24-27-nél jöhet majd megint a Szolnoki gárda, de kettős csere, a két center jön le, úgy látszik, hogy ott szeret változtatni nagyon a görög mester, hiszen az előbb sokat emlegetett Révész is lejött, meg Krivácseviccs, és érkezett egy válogatott, most már nem válogatott játékos, korábbi válogatott Englingsfeld, valamint érkezett a négyes számmal játszó Edoson van, aki egy pontot szerzett eddig, és hát az első negyedben bizony nem mutatott valami jó teljesítményt. De nézzük a másik négyest, a Szolnoki, mert az első büntető már ott van a Paks gyűrűjében, ez jó kísérlet volt egyébként is, és a pontot pedig most Barnes szerezte, ez már a második pontja volt a mérkőzésen, ez pedig a harmadik, mert hogy mind a két büntetőjét értékesítette. 25-27, de még mindig a vendégcsapat vezet. Hát most már kínosan kevés ez a pont, hiszen már csak 3 perc, 17 másodperc van hátra a félidőből. Én nem is tudom utoljára, mikor láttam ilyen kevés pontot férfi mérkőzésen, és ezt most lehet bármilyen rovásra írni, ez akkor is mindenképpen kevés. És a paksiak jöhetnek, Benke Szilárd jó voltából, aki ismét visszakerült a pályára, tehát bíznak benne. Nos, közben a Szombathely fordított, a második negyed 8. percében 46-39-re vezet a Kaposvár ellen, tehát a hazai csapat egy nagy rohamot indított. Na hát ott már mennyi pont van? 46-39, itt meg 26-27. Hawkins egy távoli 3 pontos. Hát a publikum hangját talán hallották a kedves hallgatók. Nem találta el még a gyűrűt sem. Ez szólt ez a nagy öröm, és jön akkor a biztatás a csapatnak, mert hogy egy 3 pontossal akár át is veheti a vezetést a Szolnok. Hát nem tudom miért, nem is figyeltem, mennyi volt még a támadó idő, kevés, hogy ilyen messziről eldobta.
Kevés Halmai nagyon sokáig vezetgette, mert nem tudott olyan 2-2-t hívni, amit szeretett volna, és nagyon sok idő elment a támadásból.
Na hát a másik oldalon lekopírozta az előző teljesítményt Rudner, aki szintén nem találta a gyűrűt. Hát mosolyogtatásra okot adó dolgok ezek, mosolygásra. Benke Szilárd kiteszi most a szélére, ezúttal Halmai dobja a triplát, és ez bent van. Na hát itt a jobb sarokból ő betalált. Rögtön időkérés is következik Szolnoki oldalon, mert hogy megint előny csiholt, most kettes volt csak, nem?
Hármas, igen. Hármas volt bőven.
Megadták a hármast. 26-30, azaz 4 ponttal vezet megint a Paks együttese, és már csak 2-28 másodperc van hátra, és jól mutatja a mérkőzés állását, hogy a Szolnok már ebben a játékrészben a második idejét kéri ki, míg a paksiaknak megvan mind a kettő.
Igen, ez abszolút arról árulkodik, hogy Vedran Bosznics a kevésbé elégedett most a két csapat közül. Szerintem nagyon szépen összeszedte magát a Paks. Jó, igazából az előző két meccsen se volt nagy különbség a csapatok között, úgyhogy folyamatosan ott voltak egymás nyakán a csapatok. De most abszolút úgy jöttek, hogy ők ezt céljuk, hogy visszavigyék még Paksra, és szerintem még egyszer ide is visszajönnének nagyon szívesen, ugye?
Egy mindent eldöntőre?
Igen, akkor tudnának ők már csak tovább jutni, hogyha innentől Zsinórba 3 meccset nyernének, hát ezt nem fogja könnyen engedni a Szolnok, és engem nagyon meg is lepne, hogyha ez a Paksnak sikerülne.
Ugye a harmadik meccs, vagy a negyedik meccs olyan összem hétfőn lesz. Kérdés, hogy hétfőn játszani akarnak-e még a Szolnokiak is, mert azért az is egy nagy motiváció, hogy hosszabb pihenőt kaphatnak esetleg. Meg hát azért, hogyha ez a meccs úgy alakul, hogy 2-1, akkor már nekik is van egy kicsit félnivalójuk. Na most már folytatódik a játék, támadhat a Szolnok együttese, Somogyi természetesen ott van a pályán, Krajnszki is ott van, Dárhárd is érkezett, egyenlőre azonban nincs dobóhelyzete, Halmai gyötri ott az életét, kicsúszik a kezéből a labda, de azt mutatják a játékvezetők, hogy hozzáért Halmai is, úgyhogy még 8 másodperc támadó ideje marad a fehérmezes gárdának, de 4 ponttal a Paks vezet, az alaponalról dobhatja majd be Somogyi, és mindenkit megpróbálnak ott megakadályozni abban, hogy labdát szerezzen. Az előbb Somogyi későn dobta be, most gyorsabban Dárhárdot tudta megjátszani, aztán már Somogyi érkezik az alapról, jól teszi tovább Skinsnek, aki szépen belépott két ember közé és ballal fölteszi az ittszert, ez pedig azt jelenti, hogy 2 pontra fölzárkózik a Szolnok. 28-30 az állás, belül vagyunk már az utolsó 2 percen. Benke Szilárd Halmaival játszik össze, Hawkins ott lent az alapvonalnál egyenőre, Halmai azonban elindul befele, most adja ki oda a bal sarokba, Hawkins gondolkodik, és bedobja a triplát. Pedig erre szokták azt mondani, ennyit kivár egy játékos, akkor nem biztos, hogy be tudja dobni, de hát annyira nem érkezett senki, hogy hihetetlen. És 5 ponttal megint vezet a Paks együttese ezzel a triplával, másfél perccel a félidő vége előtt. 28-33 az állás. Somogyi elesik, de nem fújnak a játékvezetők. Szerintem nem is volt szabálytalanság.
Nem.
Elcsúszott inkább talán. Most pedig Krajnszki lép vissza, 2 másodperccel a támadóidő lejárta előtt. Amikor a játékvezetők megállítják a játékot, a paksiak szerezték meg a lepattanót, de ott, ahogy elesett Somogyi, azt mutatták, hogy törölni kellene, hogy sérülés történjen, és akkor a paksiaknak viszont így most a gyors támadását megakadályozták a játékvezetők.
Igen, bár egy picit tudnak pihenni, és a kedélyeket csillapítani, mert előbb Hawkins a hármasa után kifordult a közönséghez, gondolom kapott hideget, meleget, mert itt ugye nagyon közel van hozzá a közönség, és kifordult, valamit oda szólhatott, mert utána egyből egy hölgy hát érdekes kézmozdulatokat irányított felé, és ezen megy még mindig a fújolás.
Hát végig fog menni valószínűleg, és Hawkins ráadásul majdnem labda vezetési hibát követel, ezt tetszik a közönségnek, kinevetik persze, aztán továbbadja a labdát, és itt pedig egy újabb paksi pont, mégpedig Ellingsfeld kapta a labdát, és egy tempót dobott. Utolsó percen belül vagyunk már a félidőben, és 35-28-ra vezet a Paks, az eddigi legnagyobb különbség, és hát bizony kell iparkodni a Szolnoknak. Ez a pont nem jó, mert hogy már a Skinsz, ahogy bedobta, az kifele pattant, hiába húzták be, viszont szabálytalanságot látott a játékvezető. 48,6 másodperc marad még, persze a paksiak mutatják, hogy lépéshiba volt, a játékvezetők azonban már megítélték ezt, és akkor most egy időkérés, ha jól látom, igen, a paksiaknál még megpróbálják a következő támadást majd megbeszélni, meg lesz egy kis fújásnyi ideje a paksi csapatnak, minden esetre jól állt bele a meccsbe a Paks, az most már bőven elmondható.
Nagyon-nagyon jól állt bele. Ugyanakkor azért már Edwinnek, Krivacevicnek és Smithnek is 3 faltja van, ami így az első félidő vége előtt 48 másodperccel azért elég sok, hogy 3 ember már, hát mondhatjuk azt, hogy falt problémái vannak, mert még beüthetnek 2, de...
Igen, Smithnek is annyi van, Edosom vannak, nem, neki csak 2 van, Edwinnek van még 3, és Krivacevicnek.
Igen, és ráadásul úgy, hogy Krivacevic és Edwin az egyik 7, a másik 8 pontot dobott, tehát abszolút tevékeny részesei ennek a 35 pontnak. Így plusz óriási hátrány nekik az, hogy már 3 falttal rendelkeznek.
Viszont a hazai csapatból azért vannak hiányzó pontok, akár Rudner is volt a pályán, Palai nem szerzett pontot, de azt nézem, hogy Krajnszki is 0 pontos még, és hát azért neki ebben a csapatban meghatározó szerepe kellene, hogy legyen, vagy van.
Abszolút.
Csak most nem tudja ezt nyújtani, amit várnak tőle, azért nagyon sok meccset megnyert már a Szolnoknak, de nem tudom majd mikor vállalkozik ő is triplákra. Igaz, hogy a másik oldalon ott is van azért olyan teljesítmény, mint már kiemeltük, Benke Szilárd is 0 pontos, és itt a félidősz közeledünk. Bárha az a taktikája, amit szokott lenni, hogy a második födőben szór egy 15-20 pontot, az akár még egy paksi győzelem, ez is elegendő lehet. Kérdés, hogy majd ugye hogy jönnek a csapatok a második félidőre, hiszen a női döntőben is Andiék már azt gondolták, a Diósgyőr, hogy jól kezdett, hogy majd fordít a Diósgyőr, aztán a Pécs visszaverte azt a támadást, hát most itt a férfiaknál nem tudom majd mit hoz a szünet. Az biztos, hogy az első büntetőt Skins kihagyja, úgyhogy marad a 28-35-ös állás, és hát a második büntetője az meg rövid. Az első egy kicsit hosszú volt, ez egy kicsit rövid volt, a gyűrű a kettő között volt, illetve a háló, és oda nem ment be a labda. Mondanom se kell, ha hallják, hogy Hawkins vezeti fel a labdát, és hát ez most már így fog menni a mérkőzés végéig, hogy hangos fütyüléssel és kiabálással próbálják zavarni a paksiak légiósát. De azonban nem zavarja ez, hanem ad egy remek pasztot a középre, és hát most ugyan Edosonvannal szemben szabálytalankodtak, de ezúttal sem tudott betalálni, egy büntetőt értékesített eddig. Hát ahány labdát kapott, már ő lehetne a gólkirály ezen a mérkőzésen, ha csak a tiszta dobásait nézzük. Most azonban azért büntetőből majd szaporíthatja a vendégpontokat. 29,9 másodperc van még hátra az első félidőből, és még mindig 7 pontos a szolnoki előny, de lehet az akár 9 is, ha most ez a két büntető bemegy. Nagyon lelassult most itt a játék egyébként az első félidő végére. Hát így én is dobok büntetőt, mert ennek aztán se íve semmilyen nem volt. Szinte laposan dobta ezt a labdát, úgyhogy ez nem ment be természetesen. Pedig hát a büntetőt azt meg lehet tanulni, nem Andi?
Igen, én azt gondolom, hogy ez tényleg csak gyakorlás kérdése.
Na most ez
az
a második.
Az első volt a gyakorlás.
Igen, a második meg bement, úgyhogy akkor ha ezt az arányt tartja, akkor még lehet 20 pontja is a meccsen. Most kettőnél tart. 8 ponttal 36-28-ra vezette át a Paks, és már csak 20 másodperc van hátra, amikor Krajnszki kapja most a labdát, és Darhár pedig elenged egy triplát, és még ráadásul Halmai rá is esik. Ez pedig azt jelenti, hogy 4 pontot is kihozhat ebből a támadásból a Szolnok, ami most nagyon jól jön a hazai gárdának, 16,9 másodperccel a félidő vége előtt 5 pontra sikerül a különbséget leküzdeni eddig, és még akkor jöhet ez a büntető, de egy paksi időkérés, 16,9 másodperc, nem tudom, a kézilabda mérkőzés folytatódott-e már, majd szóljatok a fülemre, mert azt innen ugye nem látom, de addig azért azt megnézem, hogy esetlegesen hogy áll a másik kosárlabda mérkőzés. 53-44-re vezet a szünet előtt a Szombathely a Kaposvár ellen, hát ez ilyen 100 pont körüli teljesítmény lesz a Szombathelytől, mert a Falko úgy néz ki, hogy otthon eldönti ezt a meccset.
Igen, és egy kicsit több kosár esik, mint ezen a mérkőzésen. Bár az első negyedhez képest azért itt is kosár eső van a második negyedben, mert annyit dobtak a fiúk. De tény, hogy azért a közönséget ez szolgálja ki jobban.
Hát igen, 18 pontot dobott a Szolnok gárdája, ugye 13 volt az első negyedben, és 36 pontos most a Szolnok, ez pedig azt jelenti, hogy 22, tehát azért már ez a 20 fölötti, ez már úgy mondjuk azt, hogy rendszerben van. De nézzük, a paksiaknak viszonylag hosszú az időkérés, de a szolnokiak sem nem akarnak jönni. Mindenki koncentrálni akar el a 16,9 másodperce, de legjobban most Darhártnak kell koncentrálnia, aki egyébként 5-ből 4 triplát beszort, úgyhogy nagyon jó a mutatója, és 14 pontos eddig, és annak a 30-nak, amit már többször említettünk, a feléig elérhet, ha bedobja még ezt a plusz egy büntetőt. Tehát az ő teljesítménye, ha nem lenne, hát nem is tudom, mi lenne a szolnokiakkal, mert a többiek alaposan elmaradnak mellette a pontgyártásban, míg a másik oldalon ugye azért jobban megosztik a pontok aránya, Edwin 8 pontjával a legeredményesebb Hawkins a egyetemben, és Darhart bedobja a büntetőt. Na nézzük az utolsó támadást talán ebben a játékrészben, Hawkins gyorsan átrobog vele az a felező vonalon, aztán ott két center indul most el egyszerre felé, nem nagyon engedték ott Englis feldet, hogy kijöjjön a szorításból, Benkének osztják le 3 pontosra, Benke ugyan kihagyja, de úgy láttam, hogy egy szabálytalanságot fújt a játék, ez a buta szabálytalanság volt. Hát megmondom őszintén, nem volt olyan jó dobóhelyzetben, ráadásul kihagyott 4 triplát előtte, és hát Benke hozta, amit kellett, de hát buta szabálytalanság, még egyszer mondom, mert ráesett Darhár. Ez most nem volt egy bős dolog. Hát nem tudom, Benke majd büntetőkből megszerzi az első pontjait. Minden esetre maradt 3,5 másodperc, és újabb cserék a szolnokiaknál, hogy még itt az utolsó pillanatokban hát ha tudnak valamit. Hát Holt nem sokat volt a pályán, aki most érkezett be erre a védekezésre, aztán már ment is le. És akkor Benke Szilárdot sem szereti annyira a hazai publikum, mert főleg azért nem, mert ugye most 3 büntetőt dobhat, még marad, mondom majd a végére, 3,5 másodperc, nyilván ez egy távoli kísérlet, ez kérdés, hogy hány ponttal fog vezetni a Paks, ha vezet egyáltalán, vezetni fog, ha csak nem egy triplánál ráesnek megint Darhátra, és Benke kihagyta az első büntetőjét is, megtette a szolnoki publikumnak azt, hogy hát ne szeresse, fogalmazzunk így. A magyar válogatott játékos Benke Szilárd második büntetője, ez bent van, megvan az első pontja. Na hát, ez már nem annyira tetszett a hazaiaknak. 37-32-re vezet a Paks, ez meg még annyira sem tetszik, mert mondom, még egyszer itt arra számítottak, hogy bedarálják, lemossák itt a Paks együttesét, de a Paks nem akar szimpatikus ellenfél lenni, hanem nyerni szeretne. Benke második büntetője, jó volt, a harmadik nem.
Nem beléptek. A szolnoki védők beléptek, még mielőtt elengedte volna a dobást.
Na hát ez is nagy butaság volt, mert kimaradt volna. Nézzük, hogy az ismételt dobás, az bejön. 2 pontos Benke Szilárd, így a Paks együttese mindenképpen vezetni fog, 38-32 az állás. Nézzük, hogy lesz-e szolnoki kísérlet. Somogyi kapja, a saját tér feléről dobja el Somogyi, és ez a palák mögött landol, ez pedig azt jelenti, hogy a szünetben 32-38 az állás, azaz vezet a Paks együttesed összesítésben, ugye a Szolnok együttese 2-0-ás előnyre tett szert az első 2 meccs után. Andi, lesz itt meglepetés?
Én azt gondolom, hogy benne van. Benne van, hogy meglepetés legyen. Tény, hogy ennél szerintem még jobb játékkal kell kijönnie a Paksnak, mert hogy a Szolnok az úgy fog kijönni a második fél időre, hogy itt nem ismerkedjem, hát az egész biztos. Én megmondom őszintén, hogy szerintem jót tenne az egész bajnokságnak, hogyha itt még több meccs lenne. Egyrészt hát a közönséget ugye ki kell szolgálni, és persze a szolnokiak annak örülnének, ha ez 3-0 lenne. De a nézők meg annak, hogy legyen minél több meccs, és ilyen meccsek, mint ez a mai.
Hát még egy fél idő, és meglátjuk, hogy melyik vágy teljesül. Minden esetre a Paks most idegenben 38-32-re vezet stúdió.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Szűkítették a jégkorong válogatott VB keretét, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, kora nyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Benzét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg. Míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze. Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, miután Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 13. helyen végeztek. Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az a döntőbe jutott. Akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an meghaltak. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén, holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani.
Közlekedés.
Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében 5 jármű karambolozott. A 41-es kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2026. május 8-án 3,5 perc elmúlt 7 óra zajlanak a férfi kosárlabda NB1-ben a 3 győztes mérkőzésig tartó elődöntő párharcok harmadik találkozói. Hallhatják a közvetítésünkben, jelenleg szünet van Szolnokon. Az első két meccset megnyerő Szolnok csapata 6 pontos hátrányban van az atomerőművel szemben. A másik ágon a szombathelyi Falkó nyerte meg az első két találkozót, és a Falkó jelenleg 9 ponttal 53-44-re vezet a Kaposvár ellen. Természetesen a szolnoki mérkőzés közvetítését hamarosan folytatjuk, de az Esztergom-Győr női kézilabda találkozón véletlenül elkezdődött a második félidő. A szünetben ott tartottunk, hogy 9 fával vezetett a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is érdekelt Győr csapata, és kérdezem Erdei Márktól, hogy tudott-e közelebb kerülni a második játékrész eddigi részében az Esztergom?
Hát nem tudott közelebb kerülni az Esztergom, ráadásul most már 10 gól a különbség, lehet, mire befejezem a mondatot, megint 9 lesz, így van, megint 9, hiszen Kovács Anett szépen beugrott a jobb szélről, és megint a hosszú alsót vette célba, ki is lőtte, úgyhogy neki is megvan a negyedik gólja a mérkőzésen. Hát ő alapvetően dicsérhető lenne, hogyha azt néznénk, hogy hány gólnál tart, de hogyha azt is megnézzük emellé, hogy hány lövésből érte el, az már azért kevésbé fényes, neki ez 8 lövésre volt szüksége. Közben pedig, hogy mi is történt ugye a szünet óta, most a 44. percben járunk, tehát azért jó sok idő eltelt, mióta legutóbb nálam volt a szó, 29-20-ra vezette át a Győr, Herceg Liliárdba a második félidőben, Bukovszki Anna helyére az esztergomi kapuba, de ő sem tudta igazából hozni azt, amire az esztergomiaknak szüksége lenne. Gyakorlatilag arányosítva ugyanúgy véd a két kapus, hiszen Bukovszki Anna eddig az első félidőben ugye 22 lövésből 4-et tudott hárítani, Herceg Liliárd pedig eddig 11 lövésből 2 darab védése van, és hát megint munkába kell majd állnia, hiszen Idamali Dár az, aki kiharcolt egy 7 méterest a győriek javára, úgyhogy majd a vendégcsapat jöhet. Tehát egy büntetővel egészen pontosan Dioni Hauser, aki elsőre csak egy lövőcsert mutat be, aztán pedig bepattintja a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy megint 10 van közte. Hausernek ez volt egyébként az 5. gólja 7 lövésből, úgyhogy ő egyelőre a győrieknél parádézik, csak úgy, mint Fodor Csenge, aki szintén 5 gólnál tart, mellettük pedig még több 3 gólos játékosa van az Etónak, valamint Emily Hovden, akinek 5 lövésből van már 4 gólja, a kapuban pedig Szemerei Zsófi 28-ból 12 védéssel. Hát inkább kérdezem, mint mondom, fejezte be a találkozót, mert itt a második félidőben már Sandra Toft az, aki védi a győri kaput, de nem tud most éppen hárítani, hiszen Horváth Fanninak az 5. gólja is megvan a mérkőzésen, de utána rohan a Győr, és Bruna de Paula tud újfent betalálni az Etóban, neki is megvan ezzel a 4. gólja, ugyanúgy áll gyakorlatilag, mint Kovács Anett, őnek is 8 lövés kellett ehhez a 4 góljához, de Kovács Anett azért jóval több időt töltött már a pályán, hiszen Bruna de Paula eddig nagyjából 17 percet tartózkodott csak fönt az Etónál, míg ugye Kovács Anett pedig az egész mérkőzésen fönn volt, leszámítva azt a 2 percet, amíg ki volt állítva. Faragó le, aki most már talpról lő, és megvan az első védése Sandra Toftnak, aki már a társakat keresni egy gyors indítással, de nem tud senkit sem elindítani, úgyhogy végül Bruna de Paula kocog fel a labdával, aztán Dülferhez passzol, sőt nem is ő az, hanem Breisztől pedig elveszik, nem is tőle, hanem Lagerfisztől, mert szabálytalan volt a zárás. A túloldalon pedig már Satsul Natali, aki fut, és szépen bepattintja a labdát Sandra Toft lábai között, úgyhogy Satsul Natali is szépen termeli a saját góljait, ez neki ugye a 4. gólja, ami azt jelenti, hogy csak az első lövése maradt ki, az azt követő 4-ből gól lett, csak úgy, mint a győrieknél is kiválóan termel, lent a jobb szélen Natali Hagman, akinek ezzel megvan tehát az újabb gólja a mérkőzésen, megint 10 gól a különbség, úgyhogy mióta nálam volt a szó, érdemi változás nem történt, csak annyi, hogy most már 32-22-re vezet az Eto, menjünk vissza a stúdióba.
Utoljára 30 évvel ezelőtt nyert nemzetközi kupát a BVSC férfi vízilabda csapata, és most az utolsó előtti lépést megteheti holnap, hogy ismételten 30 év elteltével kupát nyeressen, ugyanis ott van az elődöntőben. Az elődöntő első mérkőzésén a BVSC Splitben 13-12-es vereséget szenvedett, vagyis hazai környezetben elég lenne 2 góllal nyerni, és akkor az utolsó előtti lépést megteszi a kupagyőzelem irányába. A BVSC vagyis bejuthat nemzetközi kupa döntőjébe. Ez a találkozó holnap 20 órakor kezdődik, természetesen közvetítjük, de most a találkozó előtt hallgassuk meg, hogy a BVSC játékos, a Tátrai Dávid mit gondol az esélyekről.
Sok időbe telt, mire sikerült megemésztenem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik a csapat erejét mutatják. Úgy gondolom, hogy az, hogy talán 5-2-ről sikerült visszajönnünk a meccsbe, és egy negyed alatt 7-7-re mentettünk, és onnan tulajdonképpen újra 0-0-ról indult a találkozó, az mindenképpen azt mutatja, hogy tényleg küzdünk, a csapat erejét tisztán látni. A Jádrán is egy nagyon erős csapat, talán ki lehet mondani a Honvédnél még erősebb csapat, a világklasszisokkal tele. Mindenféle forgatókönyvre fel vagyunk készülve, de természetesen az a célunk, hogy győzelemmel zárjuk a találkozót.
A horvátok egy gólos előnyből várják a visszavágót. Az előző mérkőzésen a telőtted az utolsó gólt, a továbbjutás mellett az is célod, hogy ott folytasd, ahol abba hagytad?
Természetesen megvannak az egyéni céljaim is. Mondjuk az a gólom pont Mészáros Mátyásnak az érdeme volt, mert hatalmas paszt adott, de az egyéni céljaimat azért szerencsére félre tudom rakni ezeken a meccseken, és most tényleg csak az számít, hogy hogyan fogunk legalább 2 góllal nyerni rendes játékidőbe, vagy egy gól után ugye 5 méteresekkel, és tovább megyek a Honvéd ellen is, ugyanez lesz a célunk, teljesen mindegy, hogyan, de valahogyan meg kell vernünk őket.
Mit gondolsz, mire kell majd odafigyelnetek ahhoz, hogy megfordítsátok ezt a párharcot?
Nagyon erős kapás oldalra rendelkeznek, talán a világ legjobb lövői is itt vannak, de biztos, hogy néhányan közülük. Komoly védőmunkát fog érjelni a mi jobb oldalunkról, illetve a kapusainktól is. Emellett, hogyha sikerül kizökkenteni őket, mert mégiscsak úgy gondolom, hogy ők várják, talán kicsit magabiztosabban ezt a találkozót, mégiscsak vezetnek, és talán papíron azt lehet mondani, hogy ők az erősebbek, mégis a BL-ből kieső csapatról beszélünk. Szerintem ezzel a nyugalommal és tűzzel tudunk belemenni a találkozóba, akkor nincs kérdés, hogy meg lesznek.
És hát ezúttal a Szőnyi úton fogtok medencébe ugrani. Mit jelent számotokra a hazai közönség támogatása?
Nehéz megfogalmaznom szavakkal, hogy mit is jelent ez. Tényleg, mintha tegnap lett volna, hogy én is tizenpár évesen ott ültem, és félmeztelenül vertem a dobott tiszta erőből, és üvöltöztem a felnőtt csapatnak, amikor egy fontos mérkőzésen tét és kulcs szituációkban játszottak. Hatalmas erőt ott számomra minden egyes olyan pillanat, amikor látom a fiatalokon az, hogy kijönnek, élvezik a vízilabdát, tanulnak tőlünk, és tényleg egy jó meccset tudunk számukra szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy ez a honvédelen is megvolt, de mindenképpen az lesz a cél, hogy a szombati meccsen ugyanúgy egy jó meccset játszunk és győzünk.
Legutóbb 30 évvel szerepelt a BVSC egy Európai Kupa Boron döntőjében. Mennyire motivál a titeket, hogy ennyiben ti érhetitek el ezt a bravúrt?
Engem személy szerint különösen motivál. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel egy BVSC saját nevelési játékos vagyok, és a klub is mindig ezt nagyra értékelte, és én is mindig nagyra értékelem a klubnál, hogy fogalmazok úgy, hogy itthon játszhatok, és tényleg ez nem csak egy hazai pálya, hanem az a pálya, amiben a gyökereim vannak, és már több mint 10 éve úszom a hosszokat, és mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb szituációkban a víz mellettem áll.
Jó volt Tátrai Dávid, a BVSC vízilabdázója, a BVSC csapata holnap 20 órától játszik elődöntő nemzetközi kupában. Az első találkozót 13-12-re veszítette el a csapat Splitben, tehát minden esélye megvan a döntőbe jutásra. Tehát egy gól a hátrány a BVSC-nek, de amikor utoljára Esztergomba kapcsoltunk, akkor a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában játszott Esztergom-Győr találkozón lényegesen nagyobb volt a különbség a két csapat között. Hát mekkora jelenleg a különbség, kérdezem Erdei Márktól.
Jelenleg 11 gól a különbség, vagyis 11-jel vezet az Eto Esztergomban 34-23-ra, és éppen most a zöldfehérek támadnak. Elver az, aki beugrik, illetve beugrana Horváth Fanni mellett, de Horváth Fanni szépen arrébb tessékeli őt, emiatt nem egy 7 méteres következik, csak egy szabad dobás, mert nem volt belül védekezés. Ezzel lépünk be egyébként a mérkőzés utolsó 10 percébe. Jürgensen rakta most már tovább a labdát, aztán vissza is kapja, felugrik, de ezt követően a passza rossz. A válogatott béli csapattársához, Elverhez. Elver mellett kiment, úgyhogy ezt nem tudta megkaparintani a dánok irányítója. Most pedig már fut előre az Esztergom, és Varga Emilia lőhet könnyű gólt. Nem lő, de azért nem lő, illetve azért nem ment el a labdája a kapuig, mivel hogy 14-esel Christine Brace-től belül sáncolt, ezt éles szemmel kiszúrták a játékvezetők, úgyhogy egy Varga Emilia 7 méteres fog majd hamarosan következni. Megkapta a jelet, elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig elpattintja Sandra Toft jobb lába mellett, úgyhogy nem lesz 12, viszont marad ez a konstans különbség, ami eddig a legtöbbször volt a mérkőzésen, vagyis a 10 gól, és hogyha az órámra pillantok, akkor azt látom, hogy 19 óra 12 perc van, és elvileg 18 óra 57 perckor ért véget a férfi kosárlabda NB1-ben az elődöntő harmadik meccsén az első félidő, úgyhogy inkább kérdezném, mint mondanám, Balog Balázs, elkezdődött már a második játékrész?
39 másodperccel ezelőtt, úgyhogy állíts egy kicsit az órádon, ugyanis már szerzett egy triplát a Szolnok együttese, de most a másik oldalon egy dupla válasz jön. És úgy kezdődött ez a második félidő, mint az első. Darhart egy három pontosra vétette magát részre. Láttam itt a bemelegítésnél még a szünetben, hogy szórta akkor is a triplákat. Kérte a labdát, integetett, hogy adják már neki, be is szórta azt a három pontos, hogy aztán egy kettessel válaszoljon a vendégcsapat Misszió voltából, és most itt a másik oldalon egy újabb két pontos a szolnokiaktól, 37-40, és a Szolnok most labdát szerez, aztán pedig Hawkins megpróbálja visszalopni, de kimegy a kezéről az oldalvonalon túlra, és majdnem földönti itt a kispad mögötti állványt, ezt az üveges állványt. 37-40 az állás, 8 perc, 48 másodperc van hátra a harmadik játékrészből, rengeteg idő, még egyébként a másik mérkőzésen a félidőben ugye 53-44-re vezetett a Szombathely a Kaposvár ellen. Ott nagy valószínűséggel, ha így marad, ugye akkor 3-0 lesz. De mi lesz itt? Ezt még nem tudjuk, mert hogy most például Krajnszki kihagyja ezt a triplát, nem szerzett még pontot. Benke Szilárd az előbb egyébként eladott egy labdát, tehát egyelőre a második félidőt sem úgy kezdte, hogy ezt tőle elválható. Hawkins elterül a földön és csodálkozik, ott marad, lemarad. Emberformban a Szolnok, pedig nem bántották, és ebből lehet egy három pontos a hazaiaknál. Kipattan a gyűrűből, túl kemény volt a gyűrűben, hát pontosabban túl pontatlan volt ez a dobás a hazai játékosnak. Barnes volt az, így nincs újabb hazai pont. Nézzük azonban, hogy lesz-e válasz. Hawkins már természetesen talpon, most ő kapja a labdát, elindul befele, szépen teszi le, és egy zsákolás a másik oldalon. Na ezt nem tudta Edoson van elhibázni, ezt behúzta a gyűrűbe. Úgyhogy hiába a három pontos kezdés a hazaiaktól, 42-37-re vezet a Paks a mérkőzés második percében. Erdei már.
Nálunk pedig éppen az esztergomiak támadnak, de nincsen 9 gólos különbség, hiszen Varga Emilia átlövése kijött a bal kapufáról, ehelyett lövet könnyű gólt a Győr, és Hágman az, aki szépen beugdik, és parádésan teszi a labdát Herceg Lili feje fölött, bemutatta a cundert, vagyis a pörgetett lövést, ezután pedig elpörgette inkább a feje fölött, vagyis szépen felhúzta a fejére gyakorlatilag szegény Herceg Lilinek, aki nem számított erre a befejezésre. 11 góllal vezet megint a Győr Esztergomban 36-25-re, és már csak kevesebb, mint 7 perc van hátra a találkozóból. Ez a befejezés egyébként Per Johansson tetszését is elnyerte. Varga Emilia az, aki megint felugrik, és megint egy védés a kapuban Sandra Toftól. Neki ez már szám szerint a harmadik a mérkőzésen, úgyhogy ő is kezd szépen belerendülni, annak ellenére, hogy az első lövéseket nem igazán tudta megfogni. Vele szemben, vagyis a túloldalon pedig már Anna Lagerqvist az, aki könnyű gólt lő, vagyis beállóban megkapta a labdát, befordult, és neki is megvan a második találata ezen a mérkőzésen. Ezzel tehát 12 a győri előny, 37-25-re vezetnek Esztergomban, és már csak kereken 6 perc van hátra a mérkőzésből. Szolnok, atomerőmű, Balogh Balázs és Károly Andrea.
Hát kihagyta Krajnszki megint ezt a három pontost, az imént egyébként Benke Szilárd szépen vitte be a bal oldalról, aztán jobb kézzel tette fel az Itzert, 4 pontot szerzett már a mérkőzésen, Krajnszki viszont még nem szerzett pontot, 44-39-re vezet a Paks itt a Szolnok ellen, és támadhat is éppen az kihagyott tripla után. De már csak 5 másodperc a támadóidőből, Benke lopja a távolságot, aztán elengedi egy kézzel, a labda kipattan, mégpedig Szolnoki kézről, úgyhogy 14 másodpercre a paksiak visszakapják a labdát, de Andi, nekem meggyőződésem, hogy Krajnszki pontjai nélkül ez a Szolnok nem biztos, hogy tud nyerni.
Igen, az ő jó játék az nagyon-nagyon hiányzik a Szolnok játékából, és hát alapvetően az összes légiós, mert Skins is 5 pontos, Barnes 2, Holt 0, úgyhogy azért adós egy-két játékos még a jó játékkal, és hogyha bármelyik őjük magára talál a mérkőzés során, akkor nagyon könnyen meg tudják fordítani ezt a találkozót.
Megint közben egy parázs vita, de lefújták a játékvezetők a lábat. Hát nem is tudom, hogy most ha 2 másodperccel később fújják le, abból szerintem nincs nagy probléma. Minden esetre Somogyi adja már az alapvonalról a labdát, aztán kapja ő vissza 10 másodperc a támadóidőből, 6-10 még a harmadik negyedből. Somogyi előbb-utóbb el kell dobni, el is dobja a 3 pontos. Lejön, hosszú volt a labda, és a labda a paksiaké. 44-39-nél újra egy viszonylag jelentős erőnyre tehet szert most a Paks gárdája, de szép lassú támadást fognak vezetni, úgy dönt itt most Hawkins, és megpróbál lehet hogy Krajnszkival ott egyegyezni, ért egy zárást, egyelőre nem kapta meg, aztán közelebb lopja magát, lekészíti a labdát, és ott egy tripla, mégpedig Eilingsfeld jó voltából, aki 5 pontos már a mérkőzésen, ez volt az első triplája, és ez pedig azt jelenti, hogy 47-39-re vezet a Paks, 5,5 perccel a harmadik 10 vége előtt. Kézilabda.
Egy kisebb rész sikerért küzd most az Esztergom, vagyis azért, hogy 12 gólról visszajöjjenek mínusz 10-re. Most éppen 11 van közte, és az esztergomiak támadnak. Emma Zsák van középen, éppen ő birtokolja a labdát, aztán Varga Emiliához passzol, majd megérkezik középre nagy lendülettel Szucsánszki Zita. Végül szépen készülnek a társak Emma Zsáknak, aki felugrik 10 méterről, és külővé a kapunak a bal alsó sarkát. Megint 10 van közte, 37-27-re vezet az Eto tehát Esztergomban, akkor, amikor 3,5 perc van hátra a mérkőzésből. Stanko az, aki szépen cselezett és be is ugrott a kettes, valamint a hármas védő között, de végül az ő lövését szépen Herceg Lili derékkal, illetve csípővel kirakta oldalra, úgyhogy ez egy parádés védés volt a magyar kapustól. Most pedig már jöhet a Győr, mert villámgyorsan alatt az Esztergom, Hágman fut, és most az Itzeréből gól van, hiszen az imént is egy az egyben vihette Herceg Lilire a labdát, akkor kihagyta, most viszont az ő lövéséből egy újabb gól születik, kereken 3 perccel a vége előtt, tehát 11-el vezet a Győr Esztergomban, kosárlabda.
Itt pedig a Szolnok nem tudott pontot szerezni, sőt labdát veszített kétszer is, egyszer még kipattant a paksiakról, utána viszont kivarázsolták a Darhart kezéből. Most pedig elengedi a labdát megint Benke, aki próbálkozik, de hát a dobó százaléka az pocsék, most sem sikerült. Darhart viszont egy 3 pontos, ez most nagyon mellé ment. Hát megint jött ez a flúgos futam rész, amikor mindent kihagynak a csapatok.
Igen, most egy picit nyugalomra kéne inteni valamelyik gárdát, hogy ez a rohanás ez nem biztos, hogy célra vezető.
Nézzük, most Edosonban kapta, aztán nagyon bajban volt, nem mert elengedni, már csak 4 másodperc a támadóidő, és hát ahogy lenni szokott ilyenkor egy szabálytalan zárásot, Hawkins próbált bemenni, Pallai elterült a földön, és Edosonban, aki elég defenzíven játszik ezen a mérkőzésen, ezúttal is egy szabálytalanságot követett el. Ez a harmadik faultja, 4-28 van már, csak a harmadik játékrészből, de még 8 ponttal mindig a Paks vezet, 47-39-re kézilabda.
Nálunk továbbra is a Győrnél van, természetesen az előny 10-zel vezetnek akkor, amikor belépünk a mérkőzés utolsó 2 percébe, de tovább zárkozhat az Esztergom, akár egy Herceg Lili üreskapus lövéssel. Hát nem tud zárkozni az Esztergom, nagyjából 3 méterrel tévesztett célt szegény Herceg Lili. Hát ő sem boldog, teljesen üresen tátongott a kapuszán, de Toff nem tudott elég gyorsan visszaérni, és hát Elek Gábor sem boldog, azért nyilván jó lett volna az Esztergomnak, hogyha itt 10-en belül tudnak jönni, illetve visszajönni hosszú idő után a Győr ellen. Ehhez képest viszont a zöld-fehérek támadhatnak azért, másfél perccel a vége előtt, hogy megint 11 legyen közt, ez Tanko megkapja a labdát, lerakja a jobb szélre, Hagman pedig beugrik, aztán pedig a felső kapufát lövi telibe, ami után a labda az Esztergomiakhoz pattan. Horváth Fanni most már az, aki fut, Vargához passzol, Horváth visszakapja, befelé cseléz, ez nem volt jó ötlet, Stankóval szemben talán kifele nagyobb helye lett volna, de most már megint Horváthnál van bal átlövőben, most kifele cseléz, el is viszi, és szépen be is tud találni. Valóban igazam lett ezzel, hogy kifele menjen, mert ott nagyobb helye van, és abból gólt is tud szerezni. Horváth Fanni az Esztergomiak legeredményesebb játékosa, a maga 6 góljával, 9 lövésből, úgyhogy tényleg szépen termel a bal átlövője az Esztergomnak, most pedig Szandatoft jobb keze mellett tette el a labdát, akkor amikor 50 másodperc van már csak hátra a találkozóból. Szerintem ezt még várjuk meg, aztán majd megyünk vissza a kosárlabdára, mert ott azért nyilván nagyobbak az izgalmak, de most éppen Stankonál van a labda, lehet, hogy az utolsó győri támadás, ami egy Elver góllal zárul, hiszen Elver elhajol a sáncoló kéz mellett, és belővi a labdát a kapunak a jobb alsó sarkába. Ő is talpról volt eredményes, ez egy parádés átlövés volt, és mivel az Esztergomiak nem tudnak rohanni, emiatt egy lassú talált fal elleni támadás következik majd. Vargánál van a labda bal átlövőben, Horvátnál középen, aki Emma Zsákot játsza meg a jobb oldalon. Most már megint Vargához kerül a labda, aki helyet cseri időközben Horváth Fannival, és nagy lendülettel érkezik meg középre. Vele szemben Lager Kriszt jól védekezik, a játékvezetők belefújnak, mert szerintük Varga sokat lépett, már csak 5 másodperc van hátra, úgyhogy lassan el kell, hogy végezzék a szabaddobást, ez meg is volt. Horváth cselez és Horváthé lehetett volna a slusszpoint itt a végén, de ez nincs meg. Úgyhogy a győriek nagyon simán 39-29-re tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a Győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, akkor 20-10 volt az Etónak, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredmény, vagyis ez a 10 gól, Esztergom, Győr, 29-39 a női kézilabda NB1 23. fordulójában. Ezzel tehát a Győr itt Esztergomban is simán tudott nyerni, miközben megmutatják nekünk, hogy a hónap játékosa a hazai csapatnál Ballai Anna lett, aki mosolyog, annak ellenére, hogy ez igazából nem volt az ő meccsük, ő azért megérdemli ezt, az elismerést, amit kapott, hiszen kiválóan teljesített április hónapban. Most már ugye május van, jövő héten jön majd az Esztergomnak az Európa Liga Final Four, vagyis 4-es döntő Dijonban, éppen a rendező csapat ellen játszák majd az elődöntőt, nekik ehhez kívánunk sok sikert. A Győrnek természetesen pedig majd pár hét múlva a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében a Brest ellen, tehát addig még azért nagyon-nagyon sok van hátra, például a kosárlabda mérkőzésből is. Megyünk vissza Szolnokra, Balogh Balázshoz és Károly Andrához.
Hát ami elég a Győrnek a 39 góllal a győzelemhez, a 39 pont a Szolnok el azt jelenti, hogy 10 ponttal vezet a Paks együttese 49-39-re, és 2-47 van még hátra a harmadik negyedből, és hát nem mondhatnánk, hogy mostanság túl sok pontot láthattunk. Benke Szilárd folyamatosan lő, de hát néha töltés nélkül, kijönnek a triplák, kijön a dupla, kijön minden, de egyfolytában őt tömik labdával, Andi, hát ez teljesen normális.
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt normális, egyrészt egy nagyon jó játékosról beszélünk, egy nagyon jó kezű játékosról beszélünk, érthető, ha sokat vállal, de ismernie kéne már annyira önmagát, de akkor ugyanakkor megint ellentmondok magamnak, mert ugye a Paksi, a Magyar Kupa meccsen a háromnegyedig nem csinált semmit, vagy nem talált be, próbálkozott, de nem ment, és a negyedik negyedre meg aztán átszakadtak át.
Hát most 6 kísérletéből egy ment be duplából, 4 triplája az kimaradt, és 2 büntetőt dobott be a 3-ból, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 4 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, és tényleg nem bántani akarjuk Benke Szilárdot, csak hát a válogatott játékostól folyamatosan várjuk Károly Andreával azt, hogy jó teljesítmény gyújtson. Most viszont Hawkins az, aki beköti a cipőjét, mert hogy ő dobhat majd büntetőket, és a 10 pont fölé mehet először a mérkőzésen a Paks, ez eddig a legnagyobb különbség, 2-15 van még hátra a harmadik játékrészből, és hát azt már biztosan elmondhatjuk, én nem tudom, hogy idegesek-e, görcsösek-e, fáradtak-e, de hogy a szolnokiak nem úgy pörögnek ma, ahogy kellene, az biztos. Hawkins labdá viszont bepörög, sokáig gondolkodott a labda, hogy beessen vagy kimaradjon, most bepörgött, úgyhogy 11 ponttal vezet már a Paks gárdája, és Hawkins is azok közé tartozik, aki közelít a 10 ponthoz. Ez volt a 9. pontja egyébként, és 6-ból 4 büntetőt dobott be. Nézzük, hogy a 7-ből meg lesz az 5-dik, megbizony bedobta ezt is, és ugye 3 büntetőt dobhat, mert a 3 pontos vonalon kívül szabálytalankodtak vele, és hát 51-39 jelenleg az állás, és most itt ha nem babonásak a paksiak, akkor lehet akár 13 pont is a különbség. Nézzük, Hawkins 3. büntetőjét szépen rákészül, aztán elengedi, és bepattan a labda, de azt hiszem, hogy játékvezető már fújt is, hogy belépett valaki, ha nem ment volna be, akkor újra dobatták volna. 13 pont, 39-52, hát Andi, azért erre nem nagyon számítottál szerintem te se így. Hát 2 perce a harmadik negyed vége előtt.
Egyáltalán nem számítottam, de ugye beszéltünk róla, hogy nagyon fontos lesz az, hogy hogy jön ki a Paks az öltözőből, mert hogy a Szolnok biztos, hogy nagyon jól, hát ez a fújás...
Igen, Palai elesett, mert Edoson van futott, ő elesett, és hiába volt előre egy zicserpassz. Egyébként láttunk egy remek paksi kosarat, amikor az alapvonalról a meglógó játékosnak egy labdaszerzés után adadobták, és Smith olyat zsákolt, mint mondjuk az NBA-be szoktak.
Igen, és ugye hátrafutás közben megállt Palai Edoson van előtt, és ezért felborította. Lehetne annyi esze, hogy azért maga mögé néz, ez tény, és ez már a negyedik faltja volt Edosombánnak. Igaz, hogy ő pontokban nem nagyon járul hozzá, de azért védekezésben egy biztos pontja.
Hát annyi pontja van, ahány faultja, és ahanyas a meze 4.
Igen.
Nézzük most a szolnoki támadást. Ezt most bepöttyinti, nem húzta be egyébként, érdekes, pedig egyedül látott Skins, inkább csak bepöttyintette ezt a labdát, de most már a 40 pontot túllépte a Szolnok, és ez a magyarázat arra, hogy vesztésre állhat. 1-26-tal a harmadik negyed vége előtt 41 pontnál jár a szolnoki gárda, ami nem jellemző, most pedig Hawkins az, aki ott a centerek tájékán járt, igaz, hogy Krajnszki védekezett vele szemben, és fölborította a labda, ugyan nem ment be, de megint dobhat majd a légiós, 11 pontnál jár már a mérkőzésen, és a negyedik csapatfautot elérte most már a Szolnok együttese, ez megint, hát mondjuk nem sok van már ebből a játékrészből, úgyhogy 4 és 3 a fautok aránya, 41-52 az állás, és visszaállíthatja ezt a 13 pontos különbséget, megint csak Hawkins, aki most azért ebben a szakaszában a mérkőzésnek sokat tesz hozzá, Benke Szilárdot leültették a pályára, és Krivácsevics van most fönn center poszton, aki egyébként amikor beszállt, akkor jó teljesítménnyel rukkolt elő, csak te is mondtad, Andi, hogy viszonylag sok a faultja, és hát Ezoson van pedig le 4 faulttal szintén le kellett, hogy üljön. Ezúttal Hawkins első büntetője kimarad, nem tudta értékesíteni, bosszankodik is eléggé, a publikumnak pedig tetszik, ugye ma már volt egy csörte, egy összetűzés a publikum és a játékos között, de hát inkább figyeljünk a játékra, mert hogy a Paks együttese halad afelé, amit szeretne elérni, hogy idegenben meglepetést okozzon. Ehhez Hawkins egy újabb ponttal járul hozzá, és ez azt jelenti, hogy 12 a különbség, 53-41, és akkor Krajnszki jöhet előre. Rejtélyes dolgok ezek, hogy játékosok hogy tudják így lenullázni magukat. Palai, hát ezt most lefújták, ez az volt, Andi, hát szerintem egy óriási szereslés volt Krivacsevistől.
Ez egy óriási sapka volt, és nagyon közel volt a játékvezető, ezt megköszönhetik neki. Egyébként, hogyha visszatérünk a büntetőkre, 16-ból 8 büntetőt tudott bedobni a Szolnok, és 22-ből 16-ot a Paks. Egy ilyen színvonalú meccsen, meg egy ilyen szintű, ilyen tételbíró meccsen, ez rengeteg, hogy ennyi büntetőt kihagynak.
Azért posolyogtam, jót, én is néztem a statisztikát, mondott, hogy 22, ránéztem, összeadta a számokat, 22, de itt 23 szerepel.
Akkor igen, ez nem frissült még, amit én nézek ezek szerint.
Nem baj, a lényeg az, hogy most a Palai által bedobott büntetővel 42-n, sőt most már 43 pontos a Szolnok. Palai, ugye említettük, egy hosszú sérülés után tért vissza, de hát még azért nem az igazi.
Hát igen, ő a sérülése előtt egy egészen elképesztően fontos tagja volt a Szolnoknak, most is az, nem arról van szó, de pontokban is, és nagyon-nagyon sokat hozzá tudott tenni. Most hát egy ideje nem annyira, de ő egy nagyon hasznos pont.
Andi kedvenc ítélete következik. Halmainak nem nagyon segítettek, és kitette oda a vonal mellé, de Krivacsevics kilépett az oldalvonalon túlra. Szoktad mondani, hogy ebből 6-7 is előfordul, hát ezt most lefújták.
Igen, bár ez most ott egy ilyen nagyon cibere helyzet volt, hogy éppen hogy meg tudták menteni még azt a labdát. De ha most észnél van a Szolnok, akkor ezt a pillanatot meg tudja ragadni, és...
Tízen belülre jöhet.
Igen.
43-53, és az utolsó percben vagyunk a harmadik játékrészben. Nézzük, hogy lesz-e dobási kísérlet, mert már nagyon telik a támadó idő, és ott keményen védekeznek a szolnoki centerrel szemben. Nem fújnak a játékvezetők, nincs fújás, a labda pedig a Paksé. Smith szakította le úgy, ahogy azt tanítják, és már Edwin indul előre, aki az utóbbi időben azért nagyon adós maradt a pontjaival, bár ő a jó kezdő játékosok közé tartozik. Englisfet nem dobja most el, pedig egy három pontos már bevarázsolt, és közben megint egy szabálytalan zárás. Hát ez nem is tudom, már hanyadik a mérkőzésen.
Hát, ugye erről beszéltünk az elején, hogy ha megérzik a játékosok azt, hogy egy kis segítséggel eladhatóak a faltok, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz megkülönböztetni azt, hogy melyik valódi falt és melyik a színészkedés.
Benke Szilárd ismét a pályán, és azért mondjuk el, hogy az előző két védekezésnél, amikor bent volt, akkor bizony nagyon jól tartotta a Darhartot, most viszont elvédekezték magukat alaposan a Paksiak. Krajnszki bejátszott a labdát, egy könnyű kosarat szereztek ezzel a palánk alól. 45-53 a harmadik negyed végén, tehát 8 ponttal a különbség. 13-ról visszajött most a harmadik negyed végére, 8 pontra a Szolnok együttese, és most úgy tűnik, hogy ők kaptak el egy jobb lendületet. Kérdés, hogy majd ez mire lesz elég lesz a fordításra, meg hát lesz-e valaki a Paksból, aki átlendíti a csapatát ezen a holdponton.
Igen, hát most egy nagyon érdekes negyedik negyed elé nézünk, mert egyrészt jól játszik a Paks, másrészt én azért most látok életjeleket a Szolnokon, abszolút, hogy jönnek vissza a mérkőzésbe, mondjuk az egész mérkőzés visszatért az első negyedhez a kevés kosarak szintjén, mert 13-15 lett ez a negyed, majdnem pontra pontosan, mert 13-14 volt az első negyed. Hát, ha most a sormintát követjük, akkor egy golzáporos negyedik negyed következik.
Andi, egy kis meglepetésre hagyd szolgáljak neked. Szombathely Kaposvár a harmadik negyed végén 64-74 vezet a Kaposvár 10 ponttal idegenben, és az előbb ugye még vezetett a harmadik, vagy a második negyed végén, tehát a szünetben simán a Szombathely együttes az első negyedet ugye 29-26-ra nyerte a Kaposvár, aztán 27-15-re a másodikat megnyerte a Szombathely, és most 31-11 a pontarány, tehát 20 ponttal a harmadik negyedet, és 31 pontot dobált. Mi arra vártunk itt egy fél időt.
Igen, nagy valószínűséggel a Falkó már egy kicsit megnyugodott, hogy zsebbe van ez a mérkőzés, hogy a mérkőzés alakulása olyan lehetett, hogy az az érzet ki tudott bennük alakulni, hogy jó van, most kevesebb energia is elég ahhoz, hogy, hogy ez a mérkőzés meglegyen. Hát a Kaposvár az nem így gondolta, de egy, alapvetően egész szezonban nem így gondolták, mert egészen zseniális szezont megy a Kaposvár is, igen.
Közben azt figyeltem, hogy a Paksiak mestere mit néz ilyenkor a statisztikán, mikor kezdődik az utolsó játék, és csóválja a fejét a sok fautot, vagy a rossz dobó százalékukat, vagy mit szokott ilyenkor nézni, de már elkezdte a Szolnok egyébként az utolsó játékrészt. Palainál a labda, Palai kiteszi oda a bal sarokba, egy hárompontos kísérlet, ez hosszú, de Skins leszedi a lepattanót, marad a Szolnoknál. Krajnszki nem merte ráemelni a hárompontos, aztán Halmai szabálytalankodik egyet hátulról. Hát nem volt egy szép faut, de csak két dobás lesz belőle. Krajnszki nem merte, láttad ráemelni a hármas?
Nem merte ráemelni, ugyanakkor ebből megpróbálkoztak már szerintem négyszer a mérkőzésen, hogy a falt pillanatában úgy csinálok, mintha dobnék, és negyedszerre bevált, mert dobást ítéltek a játékvezetők, úgyhogy két dobással.
De ez már ilyen Krajnszki nemzetközi tendencia.
Igen, igen, egyébként.
Megvolt a törlés, és akkor jöhet a dobás. Itt a kosárlabda egy szünetében egyébként fiatal gyerekek játszottak élvezettel, néztük itt Károly Andreával a játékot. Most pedig az, hogy Krajnszki megszerzi az első pontját. Na, hát egy volt, ha beindul, de nehezen indult be. Kérdés, hogy majd ez átlendíti a holdponton az első büntetője, ami eredményes. Rögtön itt a negyed első percében. És hát jön is a biztatás a közönségtől, mert hogy az egyik közönség kedvencről van szó, aki nagyon sok jó mérkőzést játszott. Bent van rögtön a második is, és akkor most így szorossá válik megint a mérkőzés. Kérdés, hogy a Paks mit tud tenni? Például Halmai elveszíti a labdát, mert Krajnszki kiveszi a kezéből, aztán pedig Halmai szabálytalankodik, és mutatják ugye természetesen egy sportszerűtlen hibát kellene ítélni, de hát ez nem volt az, az volt?
Egyáltalán nem volt az, teste megállt előtte. Jó, persze értem a szurkolókat, mert hergelni kell a hangulatot, nyomást kell gyakorolni az ellenfélre, a játékvezetőkre, de szerintem azért a szolnoki publikum az már annyira érti a kosárlabdát, hogy ez nem feltétlenül indokolt.
Tárhárt közben bedobja az első büntetőjét, és Halmaira visszatérve, ugye az előbb volt egy szabálytalanság, ami után Krajnszki dobhatott, most elveszítette a labdát, utána szabálytalankodott, és Dárhárt ezt is bedobja, úgyhogy négy pontot összeszedett most fölöslegesen tulajdonképpen a Paks együttese, és Halmai még mindig ott van irányító poszton, mert hogy még a hajrára pihenteti valószínűleg az első számú irányítóját a paksi mester Hawkins, és nagy fújásban a közönség, a játékvezető is útban, és megint Halmairól megy ki a labda, hát hozzáért a játékvezető is.
Igen, csak a játékvezető a pálya tartozéka, csak egy rettentő rossz helyen állt a játékvezető, mert Halmai akart lepörögni, és konkrétan ott állt mögötte, és ezért nem
volt.
Tudta megoldani.
Hát most bajban a Paks, én azt mondom, annak ellenére, hogy négy ponttal vezet, és itt egy perc alatt változott meg minden a negyedik negyed elején, valahonnan valami erőt merített a Szolnok. Láttunk már ilyet azon a bizonyos emlegetett mérkőzésen, amikor a Szolnok az utolsó pillanatban dobott triplával nyert, akkor is a Paksnak állt a mérkőzés. Nézzük, Krajnszki most megpróbálkozik megint egy triplával, hát ez még nem megy neki. Ez csúnya volt, nem
ma,
volt szép.
Ma nem megy neki.
Igen, már úgy értem a büntetőket, igen, az előbb bedobtad, a triplát nem, de nézzük Benke Szilárdot már a másik oldalon. Tovább teszi Krivacevicnek, ő bejátsza oda Englisfeldnek, és Englisfeld pedig befog. Na, mit mutatnak most a játékvezetők? Ezt támadott szabálytalanság? Na ne! Hát kapta a labdát, fordult a gyűrű felé, a szolnoki játékos kilépett az alapvonalon, túlra eljátszotta, hogy őt kiszorította onnan a Paksi, a játékvezetők pedig lefújták.
Teljes, azt gondolom, hogy egy annyira jó mérkőzést látunk, hogy ezek
fölösleges
fújások, igen.
49-53 és 1 perc 10 másodperc alatt mennyi minden tud történni kosárlabdába. Palai ráemel egy három pontot, bedobja! Az a Palai, aki szintén nem tudhatja azt, hogy ezen a meccsen mire lesz képes, most megint elvállal egy három pontos, mert hogy eddig nem nagyon ment neki a játék, kettő pontot szerzett, és büntetőből szerezte mindkettőt, most pedig egy három pontossal egyre csökkenti a hazai csapat hátrányát, 52-53, eltert 1 perc 15 másodperc, és 7 pontot dobott a Szolnok, és nem dobott még pontot a Paks együttese.
Igen, és most az időkérés pillanatában a két edző ugrott egymásnak valami, nem láttam, hogy mi volt az, de nem mentek egymás felé, de nagyon magyaráztak ott egymásnak.
Hát egy görög meg egy szerb azért megvan mind a kettőben az indulat.
Igen, hát heves nemzetek.
Nézzük, a játékvezető most ide is jön a kis padhoz, de csak azért, hogy majd a következő támadást már elindítsa, és ott megbeszél most vele Halmai valamit, hogy hát pajtás útban voltál, nem tudtam tőle hova pörögni. Minden esetre 53-52-re vezet a Szolnok ellen a Paks idegenben. Ez még egy pontos vendég előnyt jelent, és majd a kékmezesek támadhatnak az időkérés után. De hát volt ez 13 pont is, mégpedig a harmadik, negyed, nyolcadik percében, akkor 52-39-re elment a Paks együttese. Most pedig ugye 52-53, és hát természetesen érzi a közönség is, hogy most lehet fordítani, úgyhogy mindenki talpon itt ugrálnak előttünk is, de azért igyekszünk figyelni a mérkőzést. Benke Szilárd dobta be a labdát Hawkinsnak, ezt a labdát most nem tudták megszerezni, és Hawkins pedig áthozza már a felezővonalon, vele szemben Krajnszki védekezik, aztán Krivácsev is leválik, de Hawkins nem játszotta be, pedig előnye volt ott Skinszel szemben, aki ráadásul nem is nagyon szabálytalankodhatna, hogy kipontozódjon. Nézzük, hogy lesz-e valami dobás ebből, már csak 4 másodperc. Edwinnél a labda, aztán érkezik Engelsfeld, eldobja egy kiszorított helyzetből, ez nem lehetett jó, kényszerezett dobás volt, mert lejárt a támadóidő, most nem is mondom azt, hogy annyira jól védekezett a Szolnok, hanem határozatlan volt a Paks ebben a támadásban, Hawkins nagyon sokáig vezetgette ott a labdát. Viszont fordíthat a hazai csapat, akkor, amikor 8 perc van még hátra a mérkőzésből. Darhardot nem tudják most játékba hozni, Palai, itt is telik a támadóidő, Palai most nem tudja ráemelni, ballal fölteszi, hosszú a labda, Skinszt szerzi meg, de ez a Paksiaké kell, hogy legyen, mert hogy nem ért gyűrűt, ugye ez nem volt dobás, úgyhogy kivédekezett támadás, itt kivédekezett támadás, ott csere a Paksiaknál, Krivecsevics jön le a pályáról, és érkezik vissza a 4-es számmal játszó Paksi játékos Edosovan, aki hát érdekes teljesítményt nyújt ezen a mai mérkőzésen, de a magasságára nyilván szükség van. Nézzük Hawkins, Krajnszki mellett tovább teszi éppen az imént említett Edosovannak, ő pedig ráfordulott ballal, aztán jobbal fölteszi, Skinszt nem nagyon merte bántani, mert hogy mint említettem azért nem olyan jól áll már ő sem a faultokkal, és még sok van hátra, 7,5 perc a mérkőzésből. Most szerezte meg az első pontját a Paks ebben a félidőben, amikor eltelt már 2,5 perc, ez viszont azt jelenti, hogy ismét 3 ponttal vezet. Darhardnál a labda, Benke Szilárd védekezik vezet szemben, aztán elmegy mellette, de egy óriási sapka, Darhardot betakarta most éppen az előbb még pontot szerző Edoson van, és egy szabálytalanság, mutatják persze rögtön mindenki, hogy tessék megnézni ezt videón, hogy itt mi történt, mert ez olyan csúnya szabálytalanság, játékvezetők azonban azt mutatják, hogy két dobás következik, majd nem. Oldalról jönnek, és Somogyi érkezik közben a pályára. Somogyi Ádám eddig pihenőt kapott, majdnem 3 percet itt a negyedik negyed elején, de akkor mégis videózni fognak. 52-55-nél mit videóznak, Andi, akkor most?
Hát szerintem sportszerűtlen falt volt, ahogy utána nyújt, visszahúzta el a Szolnoki védő. Én egyébként nem éreztem annak, lehet, hogy nem pont azt az eseményt néztem, de...
Minden esetre ez fontos döntés lesz most Paksi
szempontból. Fontos döntés lesz, és nagyon fontos periódusát éljük most a mérkőzésnek, mert hogyha a Paks nem szedi össze magát most az onyomban, akkor nagyon könnyen kialakulhat az, hogy a Szolnok simán 10 ponttal megnyeri ezt a mérkőzést.
De ugyanakkor fordítva is igaz, mert a Szolnok most nem tudja megfordítani a meccset, akkor lehet, hogy elbizonytalanodik, és akkor ismét visszasüllyed arra a szintre, mert most azért egy jó 3 percet produkált a szolnoki csapat. Kérdés, hogy kitart ez a mérkőzés végéig. Benke Szilárd fogja oldalról elvégezni, és akkor nincs ítélet, tehát marad az oldalbedobás, és jöhet a Paks, 15 másodpercig támadhat. Edwin kéri a zárást, Edwin kireszi most a labdát, Engelsfeld megugrasztja az emberét, aztán visszatér, ez egy szép játék volt, de nincs pont! Nincs pont, a másik oldalon pedig robog Palai, és fölteszi az ígyszer. Hát igen, ha ott az ígyszer bemegy, de nem ment be, itt viszont bement. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét egy pont. Tehát a Szolnok nagyon jól jött ki ebből, és Palai egyre jobban muzsikál ezen a mérkőzésen, akár ő lehet a nyerőember. De nézzük, hogy ki lesz majd a nyerőember. 6,5 perccel a vége előtt Hawkins teszi ki a labdát oda a jobb sarokba. Egy 3 pontos Edwintől lejön, és a lepattanó Krajnszkié, ráadásul neki rongyol Edwin. És ez pedig azt jelenti, hogy még fautot is fújnak ellene, hát nem ment be ez a 3 pontos, és aztán egy kicsit lehet, hogy el is veszítette a fejét. Minden esetre megint itt a lehetőség a Szolnok előtt, és ráadásul megvan a négy csapat személye most már a Paksnak. Nagyon gyorsan, hiszen 6,5 perc van még a másik oldalon, mindössze egy fault a táblán. Ez azért megint sokat jelentett a Szolnoknak.
Igen, azért az, hogy 2,5 perc elteltével, illetve 3,5 perc elteltével már 4 faultja van a Paksnak, az még óriási hátrány lesz a végjátékban, és minden...
Károly Andrá is jót mosolyog, mellettem Palai elindult, egy kicsit kitette ugyan a kezét, Hawkins elesett, támadó fault. Hát azért vannak itt, most maradjunk annyiban olyan ítéletek.
Vannak, de ez úgy bele is illik a mérkőzés képébe egyébként, ezt mondtam, hogy most már annyira nem tudják a játékvezetők sem eldönteni azt, hogy mi a valós fault, és mi nem. De visszatérve még a paksi faultokra, hogy most már 4 játékos áll 4 falttal, Edoson van, Edwin, Krivacevic és Smith. Úgyhogy óriási falt gondokban van a Paks, míg egyedül Pallai van 4 falttal Szolnoki részről.
Hát majd olyan révész, aki egyébként nagyon régen leült már a padra, és nem tudom, hogy miért nem küldik vissza, mert ő kifejezetten abban a szakaszában játszott a mérkőzésnek, amikor jól ment a Paksnak, és ő is nagyon jól muzsikált. Na nézzük, nagyon távol a gyűrűtől egyelőre Edwin, elindul Somogyi mellett, Somogyi persze megpróbálta, hogy beleforduljon Edwin, aztán Hawkins kapja most kint a sarokban, Krajnszki mellett, Hawkins megy befele a bal kezén a labda, háta mögött teszi tovább, és ebből pont lesz. Ezúttal nagyon határozott volt most ott Edoson van, aki most a legjobb pillanatokban kezd észhez térni, fogalmazunk így, mert hogy most azért kétszer is eredményes tudott lenni, és visszaverte ezt a támadást most egyenőre a Paks, 3 ponttal ismét vezet 5-40-nel a vége előtt. Somogyi megindul befelé, Somogyi majd gondolom arra is fognak játszani, hogy kipontozzanak valakit, egyenőre azonban ez nem jót jó Krajnszkitól, egy kézzel próbálta meg, és a labda a gyűrűről lepördült, és az pedig Hawkins kezébe került, és ő már az ellenfél tér felén 5-20-szal a vége előtt. Ketten is üldözik, megpróbálják megzavarni, labdát szerezni, így viszont Edwin tisztán marad, de nem dobta a 3-ast, közelebb vitte, és neki volt igaza, mert egy tempóval 2 pontot szerez, és ezzel az utóbbi időben látott legnagyobb különbség, mert hogy ismét 5 ponttal vezet a Paks együttese. Megtorpant a Szolnok, nem tudta átlépni azt a lűvös határt, hogy 1 pontról megfordítsa a mérkőzést, többször is volt rá lehetősége. Nézzük Somogyit, Skins zárott neki, Somogyi visszakapja Palaitól, már csak 5 másodperc, Somogyi elindul befelé, nem tud dobni egyelőre, azonban ketten is odaléptek rá, hogy ne dobjon, és ez butaság volt, mert ott maradt Skins egyedül, és könnyedén tette föl. Mindenki azt hitte, hogy Somogyi fog dobni, hát mondjuk volt rá esély, de most itt a világítás, mint egy kicsit szórakozott volna, egyelőre a játékvezetők ezt hagyják, 4-44 van hátra, és 59-56-ra vezet a Paks a Szolnok ellen, és Hawkins az, aki megint csak ott vezeti a labdát, majdnem elrontja, mert ráesett egy kicsit szerintem a bokájára, Hawkins teszi tovább, de nagyon rossz volt a passz, a Palai megszerzi, Hawkins toporog, Palai pedig bezsákolja. 59-58, buta hiba volt, Hawkins mérgelődik, pedig szerintem ő adott rossz labdát Dengelfieldnek, és ő azt mondja, nem lépett érte, na mindegy. 59-58, megint egy zsákolás. Most a legjobb pillanatokban Edonson van, megint elhalkítja a közönséget egy 2 pontossal. 61-58, már csak 4 perc van hátra a mérkőzésből. Még mindig óriási küzdelemben a két csapat. A Szolnoknak a tét, hogy bejusson egy söpréssel a bajnoki döntőbe, a Paksnak pedig, hogy meghosszabbítsa ezt a dolgot, már mint az elődöntőt. És Somogyi labdája lejön, kimarad ez az óriási zicser, amit kihagyott a szolnoki játékos. Elképesztő volt, hogy nem tudta ezt bedobni, fogja is a fejét. Minden esetre Barnes nem talált be. Ez pedig azt jelenti, hogy marad egyelőre a 3 pontos különbség, és ha jól látom, akkor időkérés Szolnoki oldalon, és akkor gyorsan ránézek a Kaposvár mérkőzésére. Hát ott még vannak izgalmak, 78-84 az állás, a Kaposvár vezet még mindig idegenben, a 4.-4.-5. percében, de hát hol van már az a hatalmas előny? Itt az utolsó játékrészben 14-9-re vezet a Falko együttese, tehát 5 ponttal jobb, mint a Kaposvár. 31-11-re nyerte egyébként a 3. negyedet a Kaposvár, ezért vannak itt izgalmak, mert ugye előtte magabiztosan vezetett a Falko. Na de vissza erre a mérkőzésre, 58-61-nél azt hiszem, hogy senki nem mondaná meg, hogy mi lesz itt a végén. Most ugye majd a Szolnok együttese jöhet, mert a Paksiakról került ki a labda. Hát nem tudom, hogy duplával próbálkoznak-e, vagy egyből próbálnak egyenlíteni, minden esetre sok-sok kihagyott helyzet mindkét oldalon.
Igen, szerintem most az részletkérdés, hogy milyen kosarat dobnak, csak dobjanak, ami helyzet lesz, azt elvállalják. Ez a 3 perc, 45 másodperc, ami hátra van a mérkőzésből, lesz egészen rengeteg még bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Én nagyon, nagyon örülök, hogy egy nagyon jó hangulatú, nagyon eseménydús mérkőzést tudunk közvetíteni, és mind a két csapat maximális energiával játszik.
Jó hosszúra nyúlik ezek a találkozó, most épp ránéztem az órámra, de hát az izgalmak azok azért megvannak természetesen, és akkor most szolnoki időkérés után az alapvonalról majd Somogyi Ádám dobhatja be a labdát, és Palai is ott marad a pályán, ott van Krajnszki, Skins, és ott van Barnes, ez a szolnoki, a ötöse Benke, Szilárd a másik oldalon, Engisfeld, Edason van, ott van Edwin, és ott van Hawkins is. Nézzük most Somogyit, bal keze felé fordul, aztán szépen egy szép mozdulattal két ember mellett, ez pedig azt jelenti, hogy megint egy pontra jön föl a Szolnok. De van-e válasza erre most a Paksnak? 60-61 az állás. Már csak alig több, mint 3 perc van hátra, kiteszik a sarokba, Hawkins majdnem a lábára ejti, de mehet tovább, 5 másodperc még a támadó időből ebben a pillanatban. Hawkins nem tudom, hogy látja-e, nem dobja el, megint Einingsfeldre marad, Einingsfeld eldobja, azonban nem nagyon volt ideje rákészülni, megint nem ment be, de hát nem rá kéne kiosztani ezeket a labdákat.
Igen, alapvetően nem. Szokott hármas dobni, van, amikor többet is egy mérkőzésen.
Tiszta helyzetből.
Igen, most egy picit azt érzem a Paksi játékon, hogy nagyon egysíkúvá vált, hogy egy 20 másodpercen keresztül próbálkozik egy mezőnyember, hogy hát ha valamit tud alkotni, és amikor nem, akkor odaadja valakinek, hogy akkor inkább roncsd el te.
De nincs szolnoki pont, mert hogy Krajnszki először eltalálta a palánk szélét, visszapattant hozzá, de utána kihagyta az újabb dobást, és Somogyi pedig a másik oldalon most szabálytalankodik Edwinnel szembe. 2,5 perc van hátra. Egy ponttal vezet a Paks együttese, de még csak a harmadik csapat fault a szolnokiaknál, úgyhogy nem dobhatnak, hanem oldalról jönnek, 14 másodperc a támadó időből. Benke Szilárd várja, hogy érkezzen Hawkins, meg is érkezett, aztán ő indul el a jobb oldalra, Hawkins pedig befelé. Hawkins a három magas ember között nem meri bevinni, Skins kergeti ki oda a három pontos vonalon kívülre, aztán Hawkins eldobja, rövid a dobás, a Skins kezébe perdül. Hát most megmozgott senki a labda felé, hát nem is tudott mit kezdeni vele, de egy kicsit ő meg talán önző is volt.
Hát igen, valószínűleg a fáradtság, hogy nem csak fizikálisan, de fejben is fáradnak a játékosok, és a döntéshozatalok ilyenkor teljesen...
Krajnszki újabb 3 pontos kísérlete, elvállalja, de ugyanúgy jár, mint Benke Szilárd, hogy egyszerűen nem tudja átlendíteni a magát sem, meg a szolnokot sem ezáltal, és hát 60 pontnál járunk úgy, hogy a mérkőzésből 1 perc, 45 másodperc van hátra. Ellingsfeld ezt is kihagyja, most pedig volt azért helye, és ki a lepattanó a szolnoki, aki én is úgy láttam, hogy Edosonvárról ment ki a labda. Hát mi lesz itt még ebben az 1.40-ben? Rengeteg minden fog történni, csak hát mikor lesz pont? Mert már nem is tudom utoljára, mikor dobtak pontot. Mindkét oldalon nagy a feszültség. Kezdünk ahhoz a ponthoz érkezni, amit már említettünk, ugye, hogy nyerte meg a szolnok azt a bizonyos elődöntőt a Paks ellen itt hazai pályán az utolsó pillanatban szerzett Subotić triplával. Hát Subotić biztos nem fog 3 pontos dobni, mert nincs már itt. Pallai viszont dobhat egyet, átdobja a gyűrűt, Skins kezébe pont, Barnes kiejti, aztán összeszedi, és bedobja! Vezet a szolnok gárdája 62-61-re, 1 perc 21 másodperccel a vége előtt. Utoljára, ha jól látom, akkor még az első negyed végén vezetett a szolnok.
És plusz egy, mert faltot is fújtak a játékvezetők.
És most nem időt akart kérni Vidin mester, és nem engedte a zsűri azt, ha jól látom, egy törlés van.
Nem, szerintem csak véletlenül indult el a... Vagy azt hitték, hogy nem tudom, valami óriási félreértés volt, mert tényleg mind a két csapat elindult lefelé.
Igen. Na mindegy, 62-61, és akkor 1-21-el a vége előtt még Barnes dobhat egy büntetőt, ami tényleg azt jelentheti, hogy úgy, mint az első negyed végén, akkor 2 ponttal 13-11-re vezetett a szolnok, ismét 2 ponttal vezethet a szolnok csapata. Csak hát majd kérdés, hogy sáfárkodik vele, bár a paksiak az utóbbi időben nem nagyon szereztek pontot, úgyhogy még ez is elég lehet akár ezen a pontszegény mérkőzésen. Barnes pedig bedobja ezt a büntetőt. 2 pont, és akkor most jön a paksi időkérés, természetesen ez borítékolható volt. Andi, hát mit találhat most ki a paksi együttese?
Hát most már ugye nyugalomra nem intheti őket, mert ahhoz meg már kevés idő van. Hát itt most valami olyan támadást kell előhúzni a tarsolyból, amiből biztos kosarat dobnak. 2-es, 3-as teljesen mindegy. Falt ott, ki tudnak harcolni belőle, az a lényeg paksi részről, hogy egára hozzák újra a mérkőzést, mert ez, hogy így másfél perccel a vége előtt sikerült újra átvennie a Szolnoknak a vezetést, ez most, hogyha így megnézzük az arcokat az időkérésnél, most nem feltétlenül az óriási önbizalomról árulkodik.
Hát nem olyan az arcuk, mint révésznek volt, amikor pályán volt.
Igen, de már révésznek sem olyan az arca, hát mint saját magának volt. Hát, igen, de egyébként nem is értem, hogy...
Ez annyira én sem.
Hogy lehet, hogy ő pontokban nem járul annyira hozzá, mert 4 pontot dobott, de hogy olyan energiával ilyen van jelen a pályán, lehet, hogyha ott lennék, akkor már idegesítene, de hogy úgy harcol a csapatért, küzd a többiekért, mindenkit próbál elkesíteni. Igen.
Na nézzük, akkor jöhetnek a paksiak. Lesz-e válaszuk az előző szolnoki 3 pontra, mert nem tripla volt ugyan, de ugye büntetővel együtt 3 pontot ért, és ezzel 2 ponttal 63-61-re vezet a Szolnok az atomerőmű ellen. 1 perc 21 másodperccel a vége előtt. Oldal bedobással Edwin Benke Szilárdot hozza játékba. Már majdnem letelt az idő, amíg bedobhatta. Benke megpróbál befarolni oda palánk alá, és most bedobja. Bedobja ezt a 2 pontost, és oda is ütöttek neki is, tehát ebből is lehet 3 pont. Azt itt a játékvezetők következetesek, mert amit Bánsztán itt befújtak, azt nála is. És hát Benke Szilárd lehet-e nyerő ember annak ellenére, hogy a mérkőzés 90%-ában alul teljesített, fogalmazzunk így. Benke Szilárd ilyenkor szokott pontokat dobni, ezt már Károly Andi is tudja. 2-t most is dobott ezzel, ha jól számolom, már 6 pontos a mérkőzésen. Ez egy kicsit túlzás. De hát kit érdekel ez, ha mondjuk az ő pontjával nyer a paksi oldalon, senki nem fog érdekelni. Nézzük most Benke Szilárdot, a büntetője kijön, pedig már benne volt szinte, de kikiabált a hazai publikum, tudjuk be ennek. Jöhet a Szolnok 63-63-nál, Somogyi természetesen, aztán ott eltenül Dárhárd a földön, de ezt nem fújják le a játékvezetőt. Hát megpróbálkozott vele, hogy egy kis volt egy szabálytalan zárás, aztán Somogyi elcsúszik, Hawkins kezéből is kiperdül a labdot, valami nagyon csúszik, Dárhárd pedig rámeri a triplát, lejön, Skins visszateszi Somogyinak. Még 10 másodpercig támadhat a Szolnok, Hawkins mellett Somogyi elviszi, aztán érkezik Edosongan, de hogy tette fel ezt a labdát? Elhajolt Edosongantól hátra, és onnan föltette a palánkra, és egy 2 pontos szerez ezzel, és 65-63-ra vezet a Szolnok, és kikéri a harmadik idejét is. A Paks együttese 65-63-nál, amikor 44,7 másodperc van hátra. Andi, ez egy nagyon-nagyon nehéz dobás volt.
Ez egészen elképesztő dobás volt, és zseniális, ahogy uralja a saját testét Somogyi Ádám. Tényleg az, hogy azt az utolsó 2 lépést milyen szinten lassan teszi meg, ez mindenki tudja, de valahogy senki nem tud rá reagálni. Én nagyon alapvetően én nagyon szerettem védekezni, és kíváncsi lennék, hogy tudnám-e. Be, természetesen, ha olyan adottságaim lennének, mint egy férfinek most az egymás elleni harcot, lehet-e erre reagálni védőként, hogy le tudod követni azt a
két lassú.
Ez nem, ez abszolút vannak játékosok, akiknek vannak olyan egy-egy hát skillnek mondják, mozgásformák, amit használnak, és ez egészen zseniális, ahogy Somogyi Ádám ezt, ahogy ezt megoldotta meg, ahogy általában ezeket a nehéz szituációkat megoldja.
Hát nem tudom, te hogy készültél, de akár lehet itt még hosszabbítás is ezen a mérkőzésen, de nehéz megmondani tényleg, hogy mi lesz, és akkor most Edwin dobja be a labdát, ha bedobja, nem dobja be! Hát ekkora butaságot! Edwin addig-addig szórakozott itt a vonal mellett, hogy letelt az idő, és ezzel gyakorlatilag akár győztes labdát adhat a Szolnok kezébe.
És ezzel elment az utolsó időkérésük, ugye, mert erre rajzolta föl a figurát, amit végül első sikerült elkezdeni. Igen.
Hát ez nagy butaság volt. Hát nem, most nem Benke Szilárd dobta be, nyilván őre akarták a dobóhelyzetet kijátszani valószínűleg, és egy légiós, hogy ilyen butaságot kövessen el, Somogyi pedig nem siet, még van 5 másodperc, most esik Reinskynak, Reinsky indul befel, aztán kiszeti Dárhárdnak, Dárhárd labdája lejön, ki a lepattanó, a Szolnoki, 20 másodperc van hátra, 65-63, Engelsfeldnek szabálytalankodnia kellene, de nem tud egyelőre. Somogyi meghúzza ott Hawkins mellett, tartja a labdát, Somogyi visszateszi Krajnszkinak, mindjárt lejár a támadóidő, és most ott, hát ott már nem biztos, hogy oda kellett
volna ütni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon buta falt volt Ellingsfeldtől. 1,8 másodperc volt hátra a támadásból, amikor 10 méteren vezetgette még a labdát Krajnszki, és abba belefaltolt. Teljesen buta falt
a másik
volt.
Meccsen is vannak nagy izgalmak, fordított a Szombathely, 93-92-re vezet, itt pedig 65-63-ra vezet a Szolnok, és ha mindkét büntetőjét bedobja Krajnszki, akkor itt nem lesz fordítás, 8,7 másodperc van. Az első kijön! Kicsit
de
kidobta a gyűrű.
De már nincs időkérése a Paksnak, úgyhogy ezt a 8,7-et
úgy kell lejátszani,
kell megoldani,
igen. Alaponalról hogy... indulva, igen, ha igen. Bemegy, ha bemegy.
Mert ha be tudják
biztos.
Dobni?
Igen.
És ha be tudják dobni.
Már úgy értettem a bedobást, igen, hogy bemegye ez a büntető, de hát ha Krajnszki nem dobja be, akkor 8,7 másodperce marad a Paksnak arra, hogy támadjon, nem tudom, majd szabálytalankodik esetleg a Szolnok, mert az is benne van. Nézzük azonban az elsőt, a második kijön. És most jöhet a Paks, de nem sok ideje van már, csak 5,7 másodperc. Hawkins robogát, Hawkins kiadja, nem fújnak a játékvezetők. Ez pedig azt jelenti, hogy 65-63-ra megnyeri a Szolnok a mérkőzést, már a paksiak nem akarják elhinni, hogy erre nem volt fautot. Hawkins végigvitte, Skins most betakarta, vagy megütötte, és dönts el mindenki. Nem tudom, Andi, te hogy láttad?
Hát... ezeknél az utolsó másodperces fújom a faltot, ez vissza kéne nézni videón, hogy tényleg volt-e falt, mert ez a következő mondatom, ez csak akkor érvényes, ha volt. De sokszor a játékvezetők azt mondják, hogy a meccs végén már nem nyúlnak bele a mérkőzésbe. De ugye, ha egy faltot nem fújnak le, azzal pont belenyúlnak a mérkőzésbe. Alapvetően nem látom a paksi játékosokon azt, hogy nagyon reklamálnának, úgyhogy valószínűleg ők is úgy érezték, hogy nem volt az. Nagyon, nagyon jó meccset láttunk, én azt gondolom, tényleg le a kalappal mind a két csapat előtt, a paks előtt, hogy úgy állt bele a meccsbe, hogy ők nyerni akarnak. A Szolnok előtt meg, hogy a mínusz 10-ről, 13-ról is fel tudtak állni, és megfordították.
És azt is tudjuk most már, hogy a Szolnok ellenfele a Falkó lesz, mert 93-92-re ott is óriási csatában megnyerte a harmadik mérkőzését a párharcnak a Szombathely, tehát majd szombaton, jövő héten szombaton játsszák az első döntő mérkőzést itt Szolnokon 20 órakor az olajbányász az atomerőmű legyőzésével bejutott a fináléba, és akkor tehát a Falkóval játszik. Nézzük akkor a mérkőzés összefoglalóját. Kiküzdötte és megnyerte a harmadik mérkőzését is a Szolnok, és söpréssel jutott be a kosárlabda bajnoki döntőbe. Szolnok atomerőmű 65-63. A hazaiak kezdtek jobban, de az atomerőmű jelezte játékával, hogy nem szimpatikus ellenfélnek jött, és jól tartotta magát. Az első negyed végén még 13-11-re egy pontszegény negyeden, követően vezetett 2 ponttal a Szolnok. Utána azonban még fordított a szünet előtt a Paks együttese, és 14-13 volt az első 10 perc után. Majd következett az, amit sokan tartottak, hogy a Paks lendületet kap, és ez így is történt, és a második negyedben tulajdonképpen végig ők irányítottak, előbb 10, majd 13 ponttal is elhúztak, már 2 perccel a félidő vége előtt, akkor 39-52 volt az állás, de vissza tudott még jönni mindenképpen a vendégcsapatra a Szolnok, és fölzárkózott 8 pontra. Az utolsó játékrészben természetesen a szolnokiak mindent megpróbáltak, a paksiak meg egy kicsit megremegtek, így szépen csökkent a különbség, főleg annak köszönhetően, hogy a negyedik negyed elején egy 7-0-ás szakasz produkálta a szolnoki gárda. Mindkét csapatban egy-két kulcsjátékos csődöt mondott, de a kiegészítő emberek ezúttal a hazaiaknál voltak jobban, például Palai volt az, aki sokat tett hozzá a szolnokiaknál, és akkor, amikor már csak 1-21 volt hátra a mérkőzésből, átvette a vezetést a hazai gárda 62-61-re, és ezt már nem is engedte ki a kezéből, igaz, ehhez kellett egy-két buta paksi hiba is, például amikor az oldalvonal mellől nem dobták be időbe a labdát. Összességében a Szolnok nagy küzdeni tudásról tett tanúbizonyságot, és 65-63-ra megnyerte a mérkőzést a Paks ellen, ezzel 3-0-ra nyerte a párharcot, és a folytatásban majd a bajnoki döntőben a Falkóval játszik úgy, hogy a hazai pályát előnyét élvezheti majd. Én Károly Andreának köszönöm szépen a közreműködést, és Dan Zoltán hangmérnök kollégámnak a szó a stúdióé.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10 góllal nyerte a Győr női kézilabda csapata Esztergomban, holnap alakul meg az új országgyűlés, koranyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A bajnokok ligája a négyes döntőre készülő zöld-fehérek az első félidőben már 9 gólos előnyt szereztek, így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a két pont sorsa. Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból. Miután Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 13. helyen végeztek. Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka az A döntőbe jutott. Akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót délután 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
közlekedés.
Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU-félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, fátyol, felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2026. május 8-án pénteken másfél perc múlva lesz 4:09, nagyjából ilyenkor már szokták tudni a Nemzeti Sport szerkesztőségében, hogy mit olvashatunk a holnapi lapszámban, úgyhogy kérdezem is Estót Jánostól, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának vezető szerkesztőitől, hogy mi lesz a holnapi számban.
Szép estét kívánok, hát természetesen foglalkozunk a nap legnagyobb érdeklődéssel várt eseményével, nevezetesen a labdarúgó Magyar Kupa döntőjével. A finálé előtt mindkét csapatot megkérdeztük, az a legelszegélyek részéről Lucas Alfonso szólalt meg, aki ugyebár az utolsó pillanatban egyenlítve mentette hosszabbításra a Budapest Honvéd elleni elődöntött, majd gólpaszt adott a ráadásban. Pontosabban Lucas Alfonsonak adta João Victor, tehát João Victorról van szó, 22 esztendős brazil légiósról, aki azt is elárult, hogy nem különösebben babonás ugyan, de a meccsek előtt mindig imádkozik. Tony Rémekers, a Ferencváros belga védője is beszélt a mérkőzés előtti szokásairól, mint kiderült a meccs előtti napon pesztós tésztát készít magának, másnap reggel pedig nyújtó gyakorlatai után palacsintát süt, szóval ő így hangol a mérkőzésre. Ha már futball, megkerestük Bárány Donátot, a debreceniek 25 éves csatára még március 31-én a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg, egy belépő után elszakadt a külső és belső bokaszalagja a bal lábában. Orvosi beavatkozásra, műtétre volt szükség, erre április 15-én sor is került. Jelenleg egy úgynevezett csizmában van, ami csak bizonyos százalékig engedni behajlítani a térdét és védi a bokáját. Hogy bírja, hogy gyógyul és lelkileg hogy viseli ezt a helyzetet, erről is beszél interjúnkban Bárány Donát. Visszatekintünk a férfi kézilabda BR-re, nem jutott magyar csapat a Final Four-ba, ennek okait elemezgetjük, azt, hogy vajon a Szeged és a Veszprém közül melyiknek volt erre több esélye, illetve hogy a Veszprém teljesítménye azok után, hogy története leggyengébb csoportkörös szereplését produkálta, mégiscsak elismerésre méltó, noha egy hajszállal lemaradt a négyes döntőről. Vasárnap választ új elnököt a Judo Szövetség, Tóth Krisztiánt és Csizmadia Zoltánt a pénteki lapszámban már megszólaltattuk, most Sulányi Péter és Balog Levente vázolja a terveit, természetesen mindketten ezer szállal kötődnek a sportákhoz. És miután a szombati számról van szó, még egy ajánlat, hiszen képes sport melléklet nélkül nincs szombati szám, bemutatjuk a Fatum Nyíregyháza együttesének edzőjét, Pampuk Csabát, és mindössze 16 éves lányát, Grétát, aki azonban már a felnőtt csapat egyik erőssége, hiszen 21 pontot szerzett a Vasas elleni mérkőzésen. Hogy milyen az apa-lánya viszony az edzőteremben és a pályán, ez is kiderül a szombati Nemzeti Sportból.
Köszönöm szépen Stóth Jánosnak, a holnapi lapszámvezető szerkesztőjének, és nyilván le fogják ők is hozni annak a kézlabda találkozónak az eredményét, amelyet délután közvetítettünk, nem is ért olyan régen véget. A Győr női kézlabda csapata 10 fával tudott nyerni az Esztergom vendégeként, ez volt a hölgyeknél a 23. forduló, és a hétvégén játsszák a további találkozókat a 23. játéknapon, míg a férfiak előrébb tartanak, ott már az utolsó előtti játéknapra kerül sor, vagyis igazi kézilabda dömping lesz a hétvégén. Erről beszélgetett Danyi Gáborral, Pera Emese.
Dömping vár ránk a kézilabda NB1-ben, de egy picit kezdjük messzebbről, és az ezen a héten történtek hatásáról, hogy ez milyen hatással lehet akár a bajnokságra. A férfiaknál a Bajnokok Ligájában ismét nem lesz magyar csapat. Azt hiszem, hogy talán egy picit a végjátékot látva fájóbb a Veszprém kiesése. Tavaly, amikor a Magdeburgtól az utolsó 10 másodpercben kapott ki a Veszprém, és nem jutott a négybe, nem gondoltuk, hogy lehet ez még ennél is izgalmasabb vagy fájóbb. Milyen hatása lehet ez a bajnokságra? Mert ugye a Magyar Kupa az már zsebben van a Veszprémnek, a bajnokságban azonban még várhat rá a Szeged ellen nagyon éles döntő, több is a rájátszásban.
Igen, hát először is nagyon-nagyon sajnálom, és nagyon rossz volt nézni, hogy ennyire pici és ennyire nüansznyi. Ugye a tavalyi, itt mondtad, hogy az utolsó 10 másodpercet, igazából az utolsó 2-3 másodpercen múlt, most a 7 méteresek, és azért is tudom átérezni, mert 2012-ben Bajnokok Ligáját vesztettünk Podgoricán, idegenbe lőtt kevesebb góllal, és 2016-ban pedig a Cseszeme Bukarest ellen a 7 méteresekkel vesztettünk még az Audiatóval. Tehát át tudom érezni, hogy mennyire pici, mennyire nüanszokon múlik. Ugye nagyon-nagyon szeretik Veszprémbe a kézilabdát, nagyon megérdemelnék, megint nem sikerült. Az biztos, hogy elsősorban ezt most mentálisan kell föl dolgozni, és rá kell készülni arra a 2 vagy 3 mérkőzésre, ami hát a Szeged ellen vár, és hát a bajnoki döntő az én azt gondolom, hogy mindenképpen valamit kell, hogy javítson, vagy valami gyógyír legyen, még akármennyire is azért összegészébe véve. Nincs itt az ideje a mérlegvonásnak, de azért a Final Four-ba jutás benne volt az előzetes tervekbe. Mindenképpen ez a játék, amit ez a két mérkőzésen a Berlin ellen a Veszprém nyújtott, az nagyon magas szintű volt. Ez a játékot kellene reprodukálni a Szeged ellen. Tavaly nagyon kiélezett volt a párharc egyébként, ugye 2-1 volt a Veszprém javára, és az első mérkőzés második fél idejében még a Szeged vezetett ott a Veszprémi mérkőzésen. Nem akarok itt nagyon belemenni a múltba, de hát nyilván ott voltam, és láttam. Idén is hasonló szoros csatára gondolok, és erre számítok, de az biztos, hogy ebbe az elkövetkező 2-3 napban inkább ennek a helyzetnek és ennek a két mérkőzésnek az átbeszélése és feldolgozása kell, hogy következzen.
De mennyire lehet gyógyír egy bajnoki aranyérem egy ismét nem sikerült Final Four-ba jutásra, és lehet egyébként különbséget tenni a Szeged és a Veszprém esetében abban, hogy a mentális feldolgozás hogy sikerül, hiszen azért egy nagyon pici hajszálon múlt a Veszprémnek, a Szegednek egy picit vastagabb hajszálon. Nyilván azért különböző ez a feldolgozás, és máshogy állnak neki egy ilyen kiesés után a bajnoki döntőnek.
Igen, nyilván a Veszprémnek sokkal nehezebb, hiszen ahogy beszéltük, nagyon nüansznyi volt a különbség. Itt a szegedi első mérkőzésen hát gyakorlatilag már eldőlt, és hát valóban nem vastag hajszál, hanem gyakorlatilag ez egy copf már. Most nyilván nem akarom én ezt kikarikírozni, de a Magdeburg játéka sokkal meggyőzőbb, és sokkal látszik, hogy sokkal előrébb tartanak. Nyilván a Szeged talán könnyebben tud ebből tovább lépni, de a gyógyír nem is kell, hogy jelentsen a Veszprém számára, viszont a magyar bajnoki cím egy Szeged ellen az mindig egy presztízs, egy kötelező kell, hogy legyen, és nem szabad, és biztos vagyok benne, nem is fognak arra hivatkozni a veszprémi játékosok, hogy mi volt 2 héttel ezelőtt, vagy 10 nappal, vagy 3 héttel ezelőtt a Bajnokok Ligájába Final Four-ba jutásért. Ezek a játékosok, profi játékosok, meg kell tudniuk oldani ezeket a helyzeteket, kinek több, kinek kevesebb idő áll rendelkezésére.
Maradva a nemzetközi szintéren, de azért már egy picit a bajnokságra koncentrálva, a Tatabányáról beszéljünk egy picit, amely csapat ugye bejutott az Európa Kupa döntőjébe, ugyanakkor a héten hazai pályán a Ferencvárostól kikapott, az már biztos, hogy a bajnokságban a Tatabánya a 3. helyen végez, a Ferencváros a 4. helyen, tehát ebből a szempontból tulajdonképpen ennek az eredménynek nincs hatása a végeredmény tekintve. Viszont ugye Tóth Edmond, a Tatabánya edzője azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy volt lehetőségük egy picit kísérletezgetni. Azzal, hogy már megvan a bronzérem, és egy nemzetközi kupa döntőre készülnek, akkor a bajnoki mérkőzéseket fel lehet használni arra, hogy próbálgassanak különböző variációkat?
Abszolút így van, és talán abban kezdeném, hogy egy kiváló szezonja van a Tatabányának, és ugye Tóth Edmond és a stábi oda kerülésével egy nagyon komoly és nagyon másfajta munka, és egy nagyon eredményes szakmai munka vette kezdetét ebbe az évbe Tatabányán, és ezúton is szeretnék nekik gratulálni, illetve a tatabányi vezetőknek is, egy nagyon szép csarnokkal, egy nagyon komoly szurkolói háttérrel, nagyon komoly tradíciókkal, ami még a 70-es, 80-as évekre datálódik, hiszen mindig nagyon jó kézilabda volt Tatabányán, és hát a bajnoki bronzérem az önmagáért beszél, ugye ősszel a Szegedtől kezdve gyakorlatilag végigverték a Veszprém kivételével az egész magyar bajnokságba szereplő csapatokat, nagyon jó kézilabdát játszanak, az, hogy bejutottak a nemzetközi kupa döntőjébe, az is önmagáért beszél, tehát ezek olyan objektív eredmények, hogy le a kalappal. Az, hogy az említett, általad említett mérkőzésen a Ferencváros ellen ez nem sikerült, ez valóban annak tudható be, hogy tudván, hogy az Ohrid ellen nem sokára lesz két nagyon fontos mérkőzés, ha jól tudom, az első itthon, a második lesz idegenbe, pedig lehet esetlegesen azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebbet vagy sérülés miatt nem abban a formában vannak, játék lehetőséget, játékperceket biztosítani. Ez nem azt jelenti, hogy ne vették volna komolyan, vagy ne találták volna meg a motivációjukat a hazai pályán a Ferencváros ellen, hanem ez így sikerült. Jobb teljesítmények voltak egyébként a Ferencváros kapusa, egy nagyon komoly teljesítményt tett le, azt hiszem 14 vagy 15 védéssel, tehát ez is lehet az oka, de le a kalappal a Tatabánya idei teljesítménye előtt.
És akkor a Ferencváros, ha már szóba került, a Ferencváros idei teljesítményét, azt hogy értékeljük? Ugye tavaly bronzérmesek voltak, idén mindenképpen a negyedik helyen végeznek, azt tudjuk, hogy Pásztor István távozik a csapattól. Ez az idény, ez hogy értékelhető?
Hát én azt gondolom, hogy nem sikerült úgy, ahogy szerették volna. Tehát a tavalyi bronzérem után a Pista nagyon szépen összeszedte, egy nagyon dinamikus, nagyon futós, jó kézilabdát játszottak, tavaly a bronzére még mentek. Nyilván a Szeged és a Veszprém azért jócskán még a Ferencváros előtt is van, minden téren lehetőségekbe, játékos állományba, infrastruktúrába, financiára, mindenbe, de a Fradi egy meghatározó eleme lett a magyar férfi kézilabdának, mint ahogyan volt is egyébként, ők is egy 10 éven vel ezelőtt. Ez nem úgy sikerült, ősszel jöttek olyan vereségek, amik nem voltak bekalkulálva, hazai pályán is, idegenbe is, ott valami nem sikerült, rengeteg sérültjük is volt, a nemzetközi kupába is ugye helyt kellett állniuk, az sem úgy sikerült, ahogy ő tervezték, de azért így a végére kiegyenesedtek, és a negyedik helyén azt gondolom szintén szép.
Ugye azt még jelenleg nem tudjuk, hogy az 5., 6., 7. helyen mely csapatok végeznek, 24, 23, 22 ponttal áll sorrendben a Balatonfüred, a Neka és a Pler. A Nekáról azért szerintem beszéljünk. Több szempontból is, ugye, hiszen te a Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgozol jelen pillanatban. Ez egy remek teljesítmény, azt hiszem bármi lesz a vége, mert ott ugye azért a középmezőnyben nagyon szoros a verseny. Minek köszönhető a Neka remeklése ebben a szezonban?
Így van, először is le a kalappal a Sotonyi László és a stábja és a játékosok előtt. A fiú szakág fantasztikus évet produkált. Én azt gondolom, hogy a maga a lehetőség, amit a NECA kínál, én azt gondolom egyedülálló Magyarországon, azok a 17-23 év közötti magyar fiataloknak a szerepeltetése a legmagasabb szinten, az itt lehetőség van. Talán azért hadd beszéljek annyira haza, hogy a női szakákban ugyanez a helyzet. Szintén NB1-be nagyon kevés olyan magyar klub van, ahol tudnak játszani, nem a játékperceket nézik és az eredmény összefüggésében töltik a pályán a perceiket, hanem tapasztalnak, tanulnak, fejlődnek. A legjobb, hogy mondjam, ismérve, hogy rengeteg játékost ad mind a fiú, mind a női szakág a kluboknak, a válogatottnak. Emellett, hogy a magyar NB1-be a financiális háttérrel nem tudnak versenyezni, mind a hasonló szinten végző csapatok, viszont az a szakmai munka is, az a háttér, amivel a NECA rendelkezik, az én azt gondolom, hogy egyedülálló. Sótonyi László, Bakó Botond nevét mindenképpen meg kell említeni, illetve ami a Nemzeti Kézilabda Akadémia bázisát, az az egész létesítményrendszer, az a fantasztikus lehetőség, ami ott van, ezt eredményezi, egyszerűen fantasztikus, amit a fiúk csináltak.
És akkor maradjunk is a fiúknál, ugye szombaton teljes fordulót rendeznek a férfiaknál, a NEKA éppen a Balatonfüreddel játszik, illetve a Pler a Tatabányával. A Tatabányáról már beszéltünk, de ez a NEKA Balatonfüred, ez egy nagyon érdekes és biztosan izgalmas mérkőzés lesz.
Én azt gondolom, hogy az általad említett ötödik hely megszerzésének egyik kulcs mérkőzése lesz.
Bocsánat, a NEKA-nak nagyobb a motivációja, hogy megszerezze az ötödik helyet, mint a Balatonfürednek?
Ugye, a Balatonfüredről nem tudok beszélni, de hogy a NEKA-n nagyon nagy a motiváció, az biztos. Én most onnan jövök, és ott épp a fiúk edzését látván reggel, hogy hogyan edzettek, egyszerűen példaértékű, és nagyon jó nézni ezeket a fiatalokat, ahogy dolgoznak. Azt tudom ígérni, garantálni, hogy a NEKA biztos, hogy mindent meg fog tenni, ha nem is úgy alakul, mert nyilván a sportban előfordul minden, hogy nem ők fognak a végén győztesen lejönni a pályáról, de hogy mindent meg fognak tenni, abban biztos vagyok.
És azért, mert fiatalok talán jobban elviselik ezt a nyomást? Mert nem tudom, lehet egyáltalán nyomásról beszélni az esetükben?
Nem, nyomás nincs. Pontosan ez a lényege, hogy nincs nyomáskényszer, tehát nincs eredménykényszer, és annak ellenére tudják ezeket a helyzeteket megoldani. Azt keressük nagyon sokszor egy-egy játékszituációban, hogy ki hogy teljesít, ki hogy reagál bizonyos helyzetekre, és hát ugye főleg azokat a játékosokat keressük, akik bizonyos szituációban teher nélkül tudnak játszani, és képesek maximumot nyújtani. Hála Istennek nagyon sok ilyen fiú és lány van a NEKA-n, de nincs olyan, hogy itt most 8., 5. vagy 10. kell lenni, hanem egyszerűen csak fejlődni kell, és fejlődnek is a gyerekek. Ugye nagyon érdekes, hogy mindig ősszel egy picivel gyengébb produkció, de a munka és az idő haladtával tavaszra rengeteg pontot szerez mindkét együttese a NEKA-nak egyébként, de a fiúk, amit idén csinálnak, az egyszerűen példaértékű.
Ugye ezt azért sokat halljuk sportolóktól, kézilabdázóktól is, hogy mindig a következő meccset szeretnénk megnyerni, és szeretnénk úgy szerepelni, hogy az a lehető legjobb legyen. Tehát amikor nincsen konkrét célkitűzés, ennyi elég, hogy próbáljunk meg minden meccset megnyerni, és szerepeljünk annyira jól, amennyire csak lehetséges?
Igen, ez a konkrét célkitűzés. Tehát ugye rövidebb, hosszabb távú konkrét célok vannak, és főleg úgy szoktunk fogalmazni, hogy soha nem probléma, ha hibázol. A hiba egy teljesen vele járó normális dolog az életben is, meg a sportban is. Kétszer ugyanazt a hibát ne kövesd el, ugyanaz az ok miatt. Hogy vagy mert nem figyeltél, vagy mert nem úgy reagáltál, tehát tanulj a hibáidból, menjél neki még több energiával, még bátrabban, még biztosabban, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. Erre jó példa a NEKA.
A Pler Tatabánya az is ugye az ötödik hely szempontjából, vagy a versenyfutás szempontjából fontos, a Pler kihasználhatja ezt, hogy a Tatabányának megvan a bronzérem, és inkább kísérletezgetnek?
Hát ugye én maradok annál, hogy a saját dolgokkal foglalkozok. Nyilván laikusként azt mondom, hogy a Tatabánya egy jobb csapat, jobb játékerőt képvisel, de az ő céljaikról, és azt is, abban is biztos vagyok, hogy mindkét csapat meg fog tenni mindent, halál normálisan is, és normál körülmények között fog hozzáállni. Nyilván mások a célok, mások, és nem lehet szemrehányás, hogyha a Tatabánya most megint egy olyan szellemben lép pályára, hogy azok a játékosok, akik majd az Európa Kupa döntőbe szerepet kapnak, most kevesebbet játszanak, nekik mások a céljaik, ezt el kell fogadni, a Pler pedig nyilván meg akarja szerezni az ötödik helyet, ez teljesen normális viselkedés a sportban.
Ugye a két bajnoki döntős, a Szeged a Budakalásszal, a Veszprém pedig Győrben lép pályára, ez utóbbi talán nagyobb izgalmakat tartogathat.
Én azért azt gondolom, hogy mind a két mérkőzésnek nem szabad, hogy gondot okozzon a két nagy csapatnak reálisan. A győrieknek a szezonja abból is talán a tavaszi nem úgy sikerült, ahogy az előzőekben szerették volna. Ugye ott is már bejelentették az edzőváltozást, ugye a Kilvinger Bálint megy a Ferencvároshoz, de abban is biztos vagyok, hogy oda megy a Veszprém, mindenki meg akarja mutatni, hogy mit tud, főleg, és nem azt, amit nem tud.
Két mondat a két kiesőről, jelenleg a 13. helyen a Komló, a 14. helyen a Budakalász áll, de itt azért olyan kicsi a különbség, akár a 11. helyen álló Gyöngyös és a 12. Szigetszent Miklós között, ugye egy-két pontokról beszélünk, itt akkor még ebben nagy versenyfutás lehet a kiesés elkerülése miatt?
Igen, az utóbbi 2-3 évben az utolsó fordulóba dőlt el a férfi bajnokság, tehát annyira kiegyensúlyozott volt, hogy egy-egy pontok meg egy-egy gólok döntöttek. Hát idén is én azt gondolom, hogy Talán a Budakalász és a Komló van a legnehezebb helyzetben, de talán a Gyöngyösnek van olyan sorsolása, hogy a saját kezébe, a hazai pályán tudja bebiztosítani a bennmaradást. Én azt gondolom, hogy a Budakalászon kívül vagy a Komló, vagy pedig a Sziget-Szent Miklós lesz a kieső. Mind a két csapat nagyon szimpatikus, nagyon jó kézilabdát játszanak, de hát valakinek ki kell esni.
Egy kicsit beszéljünk a hölgyekről is. Itt azért tisztább a kép. Egyrészt a két kieső már eldőlt, a Kozár Mislany és a Dunaújváros. Mindösszesen 2-2 pontot szerzett ez a két csapat. Ugye a Győr, azt mondom, hogy megnyerte a bajnokságot, nyilván matematikailag még nem, de el tudunk képzelni olyan forgatókönyvet, hogy ne így legyen?
Nem, az elképzelhetetlen. Tehát az ugye a sportban soha nem szabad semmit tutira mondani, de ezt mondjuk tutira. Tehát a Győr, látván a Magyar Kupát, ahogy bejutottak a Final Four-ba, ahogy egész évben szerepeltek, ott volt egy hónapos pici átmeneti problémájuk a januárban, amikor a Debrecentől kikaptak, meg SBR-be kikaptak, de annyira dominálnak, és annyira jó kézilabdát játszanak, és annyira nem csak a magyar bajnokságban, hanem a világ előtt vannak most, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyenek bajnokok. Megmondom őszintén, az is nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha a bajnokok ligájában nem ők nyernének. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül a triplázás.
A Ferencvárosról egy pár szót, akkor ez az idény semmiképpen nem sikeres, azt hiszem, hogy ezt kijelenthetjük, hiszen a Magyar Kupa az már elment, a BL Final Four-ba nem sikerült bejutni a Ferencvárosnak, és hát a bajnokságban is nagy valószínűség szerint ezüstérmes lesz a Fradi. Szóval ez egy kudarcos év, mondhatjuk azt, hiszen az előző négy évben azért legalább a Magyar Kupát sikerült megnyerni.
Igen, de ugye nem mindig az eredmények minősítenek csak és kizárólag. Ugye Jesper Jensen érkezésével talán egy kiváló szakmai stáb, de azért az átmenet egy picit hosszabb volt. Ugye ősszel nem igazán indult be új a Ferencváros, ahogy ezt vártuk volna. Tavasszal pedig rengeteg sérülésük volt, és rengeteg hiányzójuk volt. A Győrnek igazából egy mérkőzésen tudtak a hazai döntetlennel riválisai lenni, illetve hogy mondjam, egálban lenni. Egyébként mind a győri, mind pedig a Magyar Kupában egy nagyon komoly különbség mutatkozott a Győr javára, és hát a meccs ellen is be kell ismernünk, hogy gyakorlatilag a meccs előrébb tart. Most az, hogy ez nem sikerült ebbe az évbe, meg kell vizsgálni az okokat, hogy miért nem, és azt gondolom, hogy tanulni kell, hogy a következő szezonban még jobbak legyenek.
Ugyanakkor kijelenthető az ezüstérem a Ferencvárosnak, hiszen egyetlen pont az előnye a Debrecennel, és hogyha most a hétvégi mérkőzéseket nézzük, a Fradi Dunaújvárosba megy, nem hiszem, hogy gondot okozhat. A Debrecen viszont Vácon lép pályára. Ott az lehet, hogy nem annyira nagyon sima meccs, de azért ez a kérdés elejére visszatérve, a Debrecennek lehet esélye az ezüstérem megszerzésére?
Én azt gondolom, hogy azért a Ferencváros kezébe van. Esélye lehet, de ahhoz a Ferencvárosnak botlani kelljen, nem nagyon tudom elképzelni, mint ahogy azt se tudom elképzelni, hogy gondot okozzon a Vácon, a Debrecennek a sikere, nem gondolnám, amellett, hogy ott azért Horváth Roland vezetésével idén egy kiváló szezont futnak, de sokkal szélesebb a kispadja, sokkal több cserejátékosa van, és a BL-be sokkal jobban fel tudott vérteződni tapasztalatokkal és rutinnal a Debrecen, és ők is nagyon kiváló szezont nyújtottak elsősorban a Bajnokok Ligája csoportkörében, úgyhogy én azt gondolom nem szabad, hogy problémát jelentsen a Váci kiruccanásuk.
Ugye az Esztergom is remek idényt produkált, talán kevésbé remeket, mint az előző volt, de minden dicséretet megérdemelnek, ugye a Final Four-ba jutottak ők az Európa Ligában, tehát ez mindenképpen megsüvegelendő. Ők a negyedik helyen végeznek, ez már biztos a bajnokságban. A Vácról egy picit érintőlegesen beszéltünk, és akkor nem utolsó sorban, de végül beszéljünk az Albafehérvárról, amely a hatodik helyen áll, és valószínűleg ott is marad, bár a Vácot befogni még van esélye. Az Albafehérvár is egy nagyon jó eredményt, vagy egy nagyon jó idényt produkál.
Nagyon-nagyon jó idényt produkál, és mindenképpen Szuzanna Lazovics neve említést kell, hogy kapjon. Ugye ő egy montenegrói, nagyon szuggesztív, nagyon jó karizmával, tapasztalattal megáldott játékos volt, és azt most az edzői életébe és az edzői pályáján is ezt alkalmazza. Nagyon-nagyon jól összerakta az Albafehérvárt. Nagyon stabilan védekeznek, ami nyilvánvaló az edző sajátja volt játékos pályafutásából és a felfogásából adódóan is, és emellett nagyon ötletesen támadtak, és nagyon komoly kézilabdát mutattak, úgyhogy abszolút megérdemelt a hatodik helyük.
Egy mondattal zárjuk le ezt a beszélgetést a Moson-Magyaróvárról. A Magyar Kupában egy elődöntőbe jutást sikerült felmutatniuk, a bajnokságban azonban azt hiszem, hogy a hullámzó kifejezés az, ami az ő szereplésükre jellemző ebben a szezonban.
Ez így van, és a hullámból is inkább a hullámvölgy része nagyon. Hát az előző évekhez képest messze nem úgy teljesítenek, ahogy akkor, és hát a klub körül és a klub körüli finanszírozásról is azért, hogy mondjam, nem jó hírek jönnek, és ezt nem jó hallani, hiszen egy olyan fellegvára lett ott az északi résznek, ami nem csak Győrről szól, és ez nagyon jó, hogy ott van még egy bázis, és nagyon-nagyon reméljük, hogy sokáig ott is maradnak.
Danyi Gáborral Bera Emese beszélgetett.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning.
Kapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Amikor elkezdődött ez a körkapcsolás valamikor 6 óra tájban, akkor sportdiplomáciát is ígértem a témák között, hát ennek most eljött az ideje. Az orosz-ukrán háború miatt az orosz-belorusz sportolókat, mint köztudott, sokáig kitiltották a sportvilágából is. Úgy tűnik, hogy ez a szigor most enyhül, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tárgyalásokat folytat a két országgal, és a belorusz jelenlétre már nem javasolnak semmilyen korlátozást. A témával kapcsolatban Keszi Dóra riportját hallhatják.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csütörtökön jelentette be, hogy végrehajtó testülete már nem javasol semmilyen korlátozást a fehér orosz sportolók részvételére a nemzetközi sportszövetségek által rendezett versenyeken, beleértve a csapatokat is. Úgy tűnik, enyhülnek a korábbi korlátozások. Kirsty Coventry tavaly nyári Nobel-nökké választása után kijelentette, nem gördítene akadályt az oroszok visszatérése elé, szorgalmazza, hogy semlegesként ott legyenek valamennyi versenyen. Dénes Ferenc sportközgazdász szerint ezzel visszatérhet a sportélet a normális kerékvágásba.
A reményt jelentheti az, hogy visszatér a sport a normalitáshoz, és lehet, hogy ez sokaknak megüti a fülét, de hát az nem normális helyzet, hogy az a tényleg globális remény és idea, ami szerint a sport összehozza az embereket, segít abban, hogy, hogy rendezetten éljenek együtt, akármilyen típusú konfliktus van közöttük, az megvalósítható. Az orosz és az fehér orosz sportoló kitiltása szerintem a sport integritásának rendkívül sokat ártott. Természetesen még egyszer, tehát ezért rögzítsük azt, hogy a doping, tehát a szabályok megszegése, illetve hát a katonai invázió Ukrajna ellen és ennek támogatása az egy súlyos, de nem a sporthoz tartozó kérdés, hanem az egy politikai kérdés, és ugye sokáig az volt az ideánk 100 éven keresztül, hogy ez a típusú közvetlen politika nem része a sportnak, aztán része lett. Én azt remélem, hogy azt gondolom, mint hogy az elmúlt években ezt többször is elmondtam nyilvánosan, és meg is írtam, hogy ez nem jó, és ezt rendezni kell. Most ha arra kíváncsi, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, akkor persze azt is tudom mondani, hogy nyilván egy orosz vagy fehér orosz sportolók visszatérése a sport szintén az sok szempontból erősíti a üzleti kilátásait is a nemzetközi sportnak. Egyrészt azért, mert tényleg Oroszország egy hatalmas piac, és az ottani reklámot, tehát hogy oda eljutó üzenetek, ha és amennyiben egyébként a gazdasági kapcsolatok is rendeződnek Oroszországgal, az tud érdekes lenni, de hát az most visszatér az a klasszikus szereposztás, amit egyébként a hollywoodi filmekben gyakran látunk, hogy a rossz orosz medvével szemben a jó amerikai, ukrán, magyar, német, nem sorolom tovább, jó oldalon álló sportolók küzdenek meg, és a jó majd győz a rossz felett. Most nem akarom ezt elbagatalizálni, de nagyon sok narratíva és sztori felfűzhető erre, már pedig a múlt világunkat ezek a sztorik és narratívák határozzák meg.
A kérdés a sportolók tekintetében is megosztott, a skandináv országok versenyzői a téli olimpián is bojkottal fenyegettek az oroszok fehér oroszok visszatérése esetén. Ezzel szemben például Guzi Blanka, a világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar ötusázó örül, hogy visszatértek az oroszok a mezőnybe, mert jobb teljesítményre sarkalják az ellenfeleket.
Én nagyon örültem neki, hogy visszatértek az oroszok, illetve fehér oroszok, mert nagyon növelik a színvonalát a versenynek, és a vívásban azért ők tudják kavarni a szálakat rendesen. Úgyhogy szerintem sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha teljes a mezőny, és annak is örültem, hogy Gulyás Michelét feldősít, visszatértek idén a sérülésükből, mert tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni is, és tényleg sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha erős a mezőny.
Dénes Ferenc szerint a tilalom számos sportolónak okozhat törést.
Ugye az olyan sportoló, és azt gondolja, hogy végig gondolja ezt a dolgot, én sportoló vagyok. Az egész életemet rászántam, edzettem, dolgoztam ezért a dolgokért. Egyébként, hogy mi zajlik a világban, arról van véleményem, vagy nincs véleményem, de tevőlegesen nem az én szakmám azt, hogy most én geopolitikai döntéseket hozzak, meg háborúzzak, meg ne háborúzzak, vagy erről bármilyen típusú módon aktivistaként részt vegyek, mert nekem lépni kell. És belegondol abba, hogy adott esetben lehet azt mondani, hogy mondjuk a magyarok azért, mert M-mel kezdődik a nevük, vagy egyébként mondjuk a Benes dekrétumokat kritizálják, ne indulhassanak a vívó olimpián. Vagy bármilyen okot lehet találni, ami miatt azt mondják, hogy valakik, hogy azért, mert nem értenek egyet az ország politikájával, ezért nem engedik a sportolókat indulni. Szerintem sokakból felmerül az a kérdés, hogy ez miért van, hogy ez így rendben van-e az életükkel, és hát azért mi megéltük 1984-ben azt, amikor a sportolóinkat nem engedték politikai okokból indulni a Los Angeles-i olimpián, és ez számos sportolónak okozott törést az életében, szomorúságot, ezt el is mondják. Tehát miközben, még egyszer mondom, van az a típusú morális alapállás, és azt gondolom, mindannyian egyetértünk azzal, hogy nem helyeseljük a háborút, nem helyeseljük azt, hogy embereket ölnek, akár drónokkal, civileket, katonákat. Most ne, furcsa, meg tegyük egy pillanatra ezt félre, akkor marad az, hogy én, mint sportoló, akinek nekem igazából nincs közöm hozzá, én miért ne indulhatnék? Tehát az egyik dolog az, amit maga mond, hogy úgy jó, ahogy legyőzni mindenkit, és akkor teljes az aranyérem, de az is van egy emberben, van az a természetes szolidaritás is, mint ahogy és megmondom, hogy eretnek vagyok a környezetemben, mert azok az a szegény oroszok, akiket belekényszerítettek a háborúba, és ennek a szenvedését érzik, amiről szerintem miért keveset tudunk. Én tudok szolidáris lenni velük, pedig hát most az az uralkodó gondolkodás, hogy az oroszokkal semmilyen formában még Tolsztojjal sem lehet, mert Tolsztoj is orosz volt, azt sem lehet olvasni, meg Dosztojevszkit. Én élezem a helyzetet, meg kicsit szélsőségesen viszem a beszélgetést. De azt mondom, hogy ez nincs rendben, és évek óta ezt mondom, hogy ez nincs rendben, mert a sportolók akármit gondolnak, hát milyen tesztet készített az a ukrán sportoló, akit most honnan tudjuk, hogy hogy gondolkodik az LMBTQ-ról, hogy gondolkozik a naprendszerről, hogy gondolkozik a föld gömbölyűségéről, lehet, hogy lapos föld hívő. Tehát csomó dolgot nem tudunk, mert sose kérdeztük meg, mert sosem volt ez a lényege a versenynek, az volt a lényege, hogy hogy vív. Valaki, ha vívóról beszélünk, vagy hogy futballozik, a labdarúgóról. Egyébként, hogy mit gondol róla, az az egyéni márkában szokott számítani, csak ugye felnőtt lassan egy generáció, már nem csak az én generáció, hanem egyel előtte is, akik azonosítják például egy jó futballistát egy valamilyen típusú profétával, és ha az a jó futballista azt mondja, hogy a föld lapos, akkor ezt akár hajlandók is elhinni, pedig ez szerintem súlyos tévedés. Kicsit messzire kalandoztam, de azt akartam elmondani azt, hogy a sportolóknak, szerintem a sportolókon nem lehet ezt számon kérni, ezt a dolgot, ahogy nem kérték számon a régi Görögországban, az ókori Görögországban is, ahol a szemben álló görög törzsek, ezt össze tudtak gyűlni olimpiában, meg Athénban, meg máshol is, és tudtak sportolni együtt. Szerintem ez a helyes álláspont, én ilyen régi vágású ember vagyok, én ebbe hiszek.
Az orosz és fehéroros sportolók visszatérésének kérdése a sportági szakszövetségeknél is megosztott. Míg atlétikában nem, sok sportágban, semleges színekben azért indulhatnak a versenyzők, az úszóknál pedig már saját zászló alatt is versenyezhetnek.
Mindenki megosztott, hát nem csoda, hogy egyébként a sportszövetségek is megosztottak ebben. Emögött persze nem, tehát vannak alapvetően morális kérdések vannak, hogy mit gondolunk a világról, de vannak egyébként gyakorlati problémák is, mert az a kérdés valóban, hogy a norma szegéseknek milyen mértékét tolerálod. És ugyanakkor az van az a kérdés, amiben aztán tényleg mindig, hogy is mondjam, egyedül maradok a vitákban, ha felteszed azt a kérdést, hogy és egyébként az rendben van, hogy mondjuk az az Amerikai Egyesült Államok, amelyik egy év alatt 6 országban is bombázott, és most is háborút visel, az világbajnokságot fog rendezni, és olimpiát is fog rendezni. És ugye akkor elkezdődik a beszélgetés arról, hogy persze, mert terroristák, meg nukleáris világháború, meg minden egyéb, amelynek nyilván valamekkora igazságtartalma van, hogy mennyiek nem tudjuk pontosan, mert mindannyian a hírekből tájékozódunk, azokból a hírekből, amiket elénk tálalnak. Tehát azért mégis ugyanez a morális kérdés például az amerikaiakkal szemben nem fogalmazódik meg, és tudom, hogy ebben az álláspontommal majdnem, hogy egyedül vagyok.
Az orosz fehéroros sportolók sok sportágban nagyon erős ellenfelek voltak eltiltásuk előtt. A vívásra ez főként igaz volt, de említhetnénk a jégkorongot vagy a küzdő sportokat is. Habár a vívóversenyekre már visszatérhettek az oroszok, igaz, semleges zászló alatt, azért az eltiltás miatti kihagyás érezhető rajtuk. Ezt emelte ki a kétszeres világbajnok Bottai Sugár is.
Nálunk is az oroszok bármennyire is nem versenyeztek, elég erős vívók, úgyhogy biztos majd visszajönnek ők is a versenyrutinba. Szerintem egyébként az érezhető rajtuk, mondjuk talán inkább csapatszinten, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ilyen rutintalan, de nem is a rutintalan a jó szó, hanem tényleg úgy kijöttek ebből a versenyritmusból, hogy egy nemzetközi szinten a többi nemzet hogy vív, mert azt látszik, hogy nyilván vívtak, meg edzettek, meg biztos vagyok benne, hogy ők is videóztak és készültek mindenkire, de talán így ez a versenyritmus, versenyrutin, ami még szerintem sokuknál hiányzik. Biztos vagyok benne, hogy ebbe is ugye bele fognak jönni, amint így egyre többet versenyeznek velünk. Amúgy meg ilyen tipikus oroszt azt hozzák, amit tanulnak, vagy így, hogy így régebben, ahogy készültünk rájuk, úgy most is lehetett erre számítani, hogy akármilyen előkészítésekkel vívnak, milyen akciókat választanak, úgyhogy azért szerintem így hatalmas újdonság nem lesz az ő vívásuk, csak nyilván egy jó ideig kiestek, aztán most újra vissza kell őket is venni a repertoárba. A személy szerint én egyébként szerintem szeretek vívni oroszokkal. Ilyen sok kicsi előkészítéssel vív, vagy ők is inkább előkészítős vívók, nem annyira rohanósak, ötletesek, úgyhogy lehet velük szerintem így vívni, gondolkodni, illetve felépíteni az asszót. Úgyhogy én ezt így viszonylag szeretem. Persze erős ellenfelek, de azt gondolom, hogy lehet velük vívni, igen.
Bockó Gábor a Vívók szövetségi kapitánya szerint érezhető, hogy eltűnt egy generáció, de az orosz fiatalok már helyet követelnek maguknak.
Felnőttben még annyira nem erősek, de például a női karban most már azért erősek. Utánpótlásban most már ők nominálnak, úgy, mint régen. Ők azért nem álltak le az eltiltástól függetlenül, az akkori nagy meghatározó versenyzőik most már ők nem indulnak már a versenyeken, ők lemorzsolódtak, bármennyire is voltak ők azért az a fiatalok, és elkezdtek építeni egy újabb generációt, ami most kezd majd beérni, szerintem egy-két éven belül már felnőttben is, számolni kell velük, szóval baromi nehéz lesz azáltal a kvalifikáció, hogy egy európai porondon egy újabb nemzet fog visszalépni, és újabb nemzettel kell konkurálni ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára.
Az is tendencia, hogy az orosz-fehér-orosz versenyzők más országok állampolgáraiként indulnak versenyeken. De hogy ez hogy érintheti az anyaországoknak a sportéletét, arról szintén Dénes Ferenc sportközgazdást kérdeztem.
Szerintem ez súlyosan érinti az orosz sportot évtizedekre meghatározó módon. Tehát azért itt azért abba bele kell gondolni, hogy a sport az nem rövid távú, hanem hosszú távú ciklusokkal dolgozik. Tehát mire te odaérsz mondjuk egy olimpiai pástra, ha már be a vívásban szerettünk bele, azért az egy 15-20 év. Mire elkezdesz, vagy a szüleid elvisznek, hogy megszerettetik veled, vagy beleszeretsz egy vívásba, akkor ők visznek rendszeresen, aztán már egyedül jársz, aztán van egy döntési pont, hogy akkor merre menjek, vagy hogy csináljam el tovább ezt a vívást magas intenzitással, vagy inkább elmenjek könyvelőnek. Szóval vannak ilyen döntési pontok, és aztán egyszer csak ott találod magad Párizsban a páston, és akkor vívsz az országodért, és vívsz magadért, a magad dicsőségésért, és a magad pénzért. És akkor itt válaszolok a kérdésnek a másik felére, arra, hogy hát, ha beletetted ezt a munkát, akkor hát látni akarod az eredményét. És ha az előbb azt mondtam, hogy a sportolókat nem érinti ez a geopolitikai, meg politikai döntés, akkor ilyen értelemben kicsit felszabadulva is érzik magukat, hogy azokat a másik morális szempontokat, hogy a hazához legyél hű, meg stb. Feladják. Hát ezért mi magyarok is ennek előnyét élvezzük azt, hogy az orosz sportolók dezertálnak az orosz sportrendszerből, akár nálunk kötnek ki. Ha egyszer úgy adódna, és én azért reménykedem bele, hogy a világ kereke visszazökken a normális kerékvágásban, nem csak az olimpia, hanem a háború lezártával, és egy újabb prosperitás következik be az életünkben, akkor is ugye rendezni kell ezeket a dolgot. Szerintem vissza fogják fogadni az orosz sportolókat, hiszen az oroszok nagyon, nyilván ha a háborúnak vége, akkor a nemzetközi sport szintén akarják megmutatni, hogy ők is egy kiváló nemzet, és ők hozzátartoznak a világ normális részhez, nem is tudok másképp fogalmazni. Szükségük lesz a jó sportolókra, szükségük lesz a példaképekre, hát meg szükségük lesz az aranyérmekre, tehát biztos, hogy lesz visszaáramlás. De mondom, az a típusú normális menet, hogy a példaképek, hogy a sportolói pályafutás, mint karrier, anyagilag, erkölcsileg ez egy fontos és választható dolog egy gyerek számára, az most szerintem, hát ha nem is megtört, de hát kapott egy gellert Oroszországba. Szóval azt gondolom, hogy lesz vele gondjuk, tehát az az orosz sport, amit mi ismertünk, az évtizedekre visszaesett.
Ebben a témában sok jogi kérdést is tisztázni kell.
Azért nem könnyű a helyzet, ugye beszélünk arról, hogy az olimpiai bizottság mondjuk azért tiltotta ki az oroszokat, most már nem azért vannak, nem a doping viatlan annak kitiltva, hanem azért, mert az elfoglalt ukrán területekből ugye azt az orosz sport részének tekintik. Miközben ott egyébként hivatalosan az ukrán olimpiai bizottság a fennhatósága érvényes. Tehát nem ismerte el senki sem, hogy az elfoglalt területeken a sport tekintetében az Oroszországnak fennhatósága lenne. De ebből a csapdában nem könnyű kijönni, mert akkor ha azt mondod, hogy induljanak, akár egy olyan sportoló is, aki ebből a térségből jön, tehát most jelen tudásunk szerint ukrán sportoló orosz színekben, hát ez valóban okoz némi jogi fejtörést a dologba, de hát a jogászok mindent meg tudnak oltani. De nem cinikus akarok lenni, hanem azt mondom, hogy itt sokkal összetettebb a kérdés most annál, hogy most beengedik vagy nem engedik, és nem csak morális, és nem csak gazdasági, hanem jogi kérdésekről is van szó, tehát ezeket valamilyen módon rendezni kell. Azt pedig, ahogy maga is kérdez engem, ahogy hallgatják a műsort a hallgatók, nem csak már bennem merült fel, nagyon sokunkban merült fel, ténylegesen az az ide, amiről kezdtem a beszédemet, hogy azért a sport mégiscsak az egységről szól. A sportnak van egy integritása, aminek része az, hogy minden sportolónak, aki teljesíti az indulási feltételeit, joga van indulni, és miért ne indulhassanak. Másik oldalról, amit mondtam, hogy ilyen alapon bárkit bármire ki lehet tiltani, szerintem jobb az az elv, hogy mindenki induljon, és a konfliktusos helyzeteket pedig a tárgyalóasztalnál, vagy bárhol, ahol ennek a formája intézzék el egymás között azoknak a fennhatósága, ne a sportolókon csattanjon ez a probléma.
Keszi Dóra riportját hallhatták, most pedig jönnek a hírek 2026. május 8-án a Körkapcsolásban, itt a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10 góllal nyerte a Győr női kézilabda csapata Esztergomban, holnap alakul meg az új országgyűlés, koranyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton számára. A német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha BSC jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025-26-os idényben már nem lép pályára. Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő zöld-fehérek az első félidőben már 9 gólos előnyt szereztek, így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a két pont sorsa. A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott és ugyancsak 3-0-ával jutott a döntőbe. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi finálé, akkor a Szolnok 3-0-val bizonyult jobbnak a Falkónál. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott akár csak a 4-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben, hazai szempontból, azonban Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1 1000 méteren.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek a robbanáskor szétrepültek. A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a pokolgép az iskolába.
Közlekedés.
Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében korábban 5 jármű karambolozott. A 41-es kilométernél a sérült járművek a leállós.